Job's not finished. Job finished? No, I don't think so.
Not two, not three, not four, not five, six.
Van Endodó Podcast, ahol hat podcaster összeállt egy közös balhéra.
I'm thinking I'm back!
Kibaszott boldog új évet kívánok itt a Van Endodó Podcast 2024-ben, és igazi szivárvány koalícióval támadunk, mert itt van rajtam kívül White, Blue és Brown is. Szevasztok, srácok!
Szia, Blond!
Boldog új évet mindenkinek!
Sziasztok! Atyaisten, micsoda felkonfolt! Ez a...
Hát mindig rám testáljátok, úgyhogy kénytelen.
Ez a testamentumot. Ez egy olyan kocsmaasztal, ahol így kell beköszönni.
Akinek szó-szó teste van, arra rátestálnak dolgokat.
Annak az a szó-szó testamentum.
Hát az is szó-szó volt, jaja, ez igaz.
Oké, mielőtt bármibe belekezdenénk, nekem nagyon fontos rövidet hoztam egy 3 perces témát, vagyis hát ez technikailag 2 részre bontható, ami a Portland Trailblazers-hez kapcsolódik, és mivel a Portlandet már nem olyan régen kiveséztük, ezért úgy gondoltam, egy minimál follow-upot hozok. Abból a ügyből kifolyólag, hogy mivel DeAndre Aytonnak fáj a térde, ezért kihagyott néhány meccset, és a karrier estéje után Duop Reed, a cserecenter is kiül hátfájással, úgyhogy egyedül Moses Brown maradt a keretben, és mivel hát jó esélyen ilyen corporate policy, tehát azt, hogy is mondjuk magyarul, ilyen céges szabályzat alapján, hogy minimum kell egy belső vagy közép-afrikai centernek lenni az aktív rosteren, ezért le is igazolta a Portland azonnal Ibou Badjit Szenegálból, aki teljesen rendben van, és átvette Duop Reed-nek a szerepét. Imádom, hogy csak és kizárólag 20x éves undrafted afrikai centereket igazolnak le.
De Ibou Badji már ott volt náluk, nem? Ő volt az a egyik 2V játékos, akinek semmi értelme nem volt, hogy 2V tavaly, mert ugye nem volt G-ligás csapata a Portlandnek, és ott volt Csórikám 2V szerződésen mehetett volna a G-ligába, de nem tudott hova menni, mert nem volt csapat, ahova leküldhették.
Ilyen az, amikor White felvezet egy témát az új év kezdetén, majd megjön a szakértő, és arcon bassza a valósággal.
Az, ahogy...
Akkor lehet, hogy náluk a G-League csapat az valójában az egy ilyen ghost team.
Lehet. Tavaly az volt, idén már van nekik G-League csapatuk. Minden csapatnak van. De Ibou Badji NBA játékos lett, bárki is gondolt bárkire ezen a név alapján. Az a baj, hogy még nem is generic neve van, mint a 2K-be, hogy valami Phillips, vagy mint a Crack Porter volt a nekem a
kérdés. Crack Porter, most azt mondtam, megláttam. A drogos Crack Porter.
Oké, nem húzom tovább az időt. A másik fele a portlandi aktualitás témának, az a karácsonyra kanyarodnék vissza kicsit, hogy Brown, neked az egyik kedvenced, ha jól tudom, az All I Want For Christmas Is You című sláger.
Igen.
Mivel, hogy mi? Én úgy gondoltam, hogy ugye vannak ezek a rookie szivatások az NBA-ben, hogyha az újoncokat mindenféle olyan dolgoknak...
Hallgass, nem éneklem el, nem éneklem el.
Nem kell elénekelned. Nem kell elénekelned a Portlanddel kapcsolatos a témám, hogy amennyiben a Justin Minaya nevű rookie-juknak ezt a szivatást találták ki karácsonykor, hogy el kell énekelni, akkor rámondhatjuk azt, hogy ő Minaya Carey.
Okay. Öljetek meg! Könyörgöm, öljetek!
Folytsatok újévi lencsébe!
Azek ne tedd rám a parát a lencsével, könyörgöm! Arról különben is van egy összeesküvés elméletem, hogy ezt a lencsetermelők terjesztették el, hogy az évelején azt kell lenni, mert egyébként az égvilágon soha senki nem eszik lencsét.
Én nagyon szeretem a lencsét, fehérje, dús, finom, úgyhogy már legalább 2 patront elvesztettünk azzal, hogy a lencsékről beszéltünk. Ha kutyám nevét még egyszer bemondom, egy harmadik is fog, úgyhogy térjünk rá arra a témára, amit hoztunk, aktualitást. Blond, kérlek, vedd át a kezdeményezést.
Történt egy csere, és mivel olyan szépen megbeszéltük, hogy ezt a cserét nem én fogom felvezetni, White azonnal le is dobott a busz alá, úgyhogy én a professzorunknak adnám tovább a szót, aki majd szépen mindenkinek elmagyarázza, hogy mi is ez a csere, és mi történt.
Mondjad, Brown.
És be is mélyített a hangja.
Igen.
Ez nem hiszem, milyen adás ez. Na, White, elmagyaráznád kérlek, hogy mi is történt ebben a cserében?
Eddig én beszéltem, úgyhogy Blue, kérlek.
Most. Jól megjáratjuk a labdát.
Jó.
Beautiful game, bazd meg!
Kár, hogy extra passz nem tudunk adni.
Nem, egyébként
Zsiller miatt ezt már nem lehet.
Szóval kezdem, kosarasztunk itt Debrecenben így a nagy erdőn a Covid alatti nyáron, mert ugye nem voltak tornatermek, meg ilyesmi, aztán így
erdőben szoktatok kosarazni.
Nem, hát a nagy erdő az Debrecennek egy város része, és ott van a régi foci stadion, meg kosárcsarnok is van ott, atletikai pálya, tehát ilyenek, úgyhogy az egy ilyen, ilyen parkos például, de nem ez a lényeg, hanem hogy ott kosarasztunk, és cserediákok, tehát ilyen egyetemista fekete srácok, nem csak feketék voltak. És az egyik srácot Prestonnak hívták, én meg következetesen Preciousnek hívtam, mert akkor volt Ruki Precious Achiuwa, és nem értettem, hogy miért röhögnek rajtam folyamatosan, aztán utána rájöttem.
De este elmentetek meginni valamit kettesbe, egy kétsoros görkoriba, börtangába, tányérsapkába, körbe-körbe a diszkóba.
Nem, semmi ilyesmi nem volt, viszont a srác olyan Eurostepet tudott csinálni, hogy megálltam előttem a palánk alatt, és nem értem el egy lépésből.
Hisz néger!
Képet oldalra, na mindegy, de egyébként ez egy élmény, amikor olyan atletikus képességekkel megállott játékosokkal játszol, akár csak ilyen pick-up game-et, akik magasan a szintet fölött vannak, az azért...
De azért ezzel a Precious-szel összezavartad, remélem, a Threshold-tal.
Össze. Na mindegy, szóval, hogy Precious Achiuwát cserélték OG Anunobi mellett, és Malachi Flynn mellett Torontóból New Yorkba, akik cserébe RJ Barrettet és Immanuel Quicklyt adták, és Orange a lelkünkre kötötte, hogy mindenképpen mondjuk be, hogy ahhoz, hogy ez működjön, a New York Knicksnek ki kellett vágnia Daquan Jeffries-t, hogy Dex alatt maradjon a Toronto. Szóval
és így néz ki. Ne felejtjük, hogy a Detroit második körös pikje is ment Toronto.
Igen, de az csak később derült ki, ugye az elején az volt, hogy és még draft capital, tehát, hogy még valami pikkek is mennek, és utána kiderült, hogy ez a pikkek, ez egyetlen pikk, az is csak második körös, viszont legalább a Detroitnak a 24-es második körös, tehát a 31 vagy a 32. pikk, így van.
Jó lesz az 31.
Ami még itt nem. Oké. Okay. Jó, szóval, hogy ez a csere. Jó, akkor... Viszont.
Wow. Ugye én ezt most direkt nem néztem meg, hogy milyen csere történt, úgyhogy én nekem ez ilyen első benyomás.
Hogy tudtál elbúzni előled?
Emészgetem.
Hát neki több éves rutinja van Blondnak, hogy 3-4 hónapja eltűnik a teljes CIA-nak a radaraja alól is, a bunkerba, úgyhogy nem csodálom, hogy egy pár napot ki tudod bírni. És hogy tetszik a csere Blond? Hát, ki nyerte, ki vesztette, volna vesztes, van egy nyertes.
Hát ugye nem én vagyok a finoman szólva sem a csapatnak a csere szakértője, de engem így elsőre így meglep, hogy RJ Barrettnek ennyire kevés az érték. Én azt gondoltam, amikor még mondjátok, hogy jöttek pikkek, hogy azok New Yorkba mennek, mert Quickly is egy használható játékos.
De RJ Barrettnek ennyire kevés az értéke. Nekem az lepett meg, hogy ilyen közel neutrális vagy pozitív értékként be tudták venni ebbe a trade-be.
Vagy rá szeretnék.
Kérlek.
De hogy Quickly is azért nem egy rossz srác, és ehhez képest azért oké, ott OG használható, Precious meg hiányposzt, Malachi meg egy harmadik számú irányító. De akkor Brownie dobom.
Az a legérdekesebb, hogy amikor megtörtént a csere, akkor természetesen mi White-tal egyből beszéltünk telefonon, és nekem az volt az első reakcióm, hogy hülyeséget csinált Nix, mert hogy Barrett azért egy jó védő, le tudja ütni a labdát, tehát hogy én őt még nem engedtem el teljesen, valamennyire kedvelem is, azért, mert mindenki annyira utálja, meg hogy Bassnak tekinti. Ahogy viszont elkezdtem utána menni a dolgoknak, meg rendesen belegondoltam, Barrett nagyon szar. Legalábbis amit a New Yorkban előadott, támadásban botrányos, és nem is a saját számai, tehát az, hogy 42%-kal dob összességében mezőnyből, meg 33% körül triplázik, ezt még úgy a védekben nagyon jó védő azért ő is, meg a méretei megvannak, ezt így le lehetne nyelni. Hanem amikor elkezdi nézni az ember a Knicksnél a legjobb line-upokat, meg a 2-3-as rotációkat, hogy mégis mit mutat, és a Knicks szempontjából egyébként szerintem az a félelmetes, hogy nem Barrett értéke, vagy hogy ő Barrettet elcserélték, mert a Barrett Anunobi upgrade az mindenképp segíteni fog nekik, ha alapszakaszt nézünk is, ha rájátszást, akkor végképp. Bár Anunobiban nincs benne egy megőrülés, ami azért Barrettből kikieshet, viszont Quickly szerintem kurvára hiányozni fog nekik, ugyanis tippelhettek ezek alapján, hogy Brunsonnal együtt a pályán melyik a legjobb Knicks játékos net ratinget, védekezést, támadást összességében, melyik játékos egészítette ki eddig a legjobban Brunson játékát.
Csak nem Immanuel Quickly.
Pontosan, de.
Még Daquan Jeffries lett volna a másik. lehetőség, de hát...
Igen, igen.
Ha nem így vezeti fel, Brown, azért... akkor én is Jeffrey-t tippeltem volna.
Azért, azért félnék egy kicsit a Knicks helyében, mert oké, hogy kaptak egy másik gárdot cserébe, Malachi Flint, de hogy szerencsétlen nem NBA játékos. Tehát ezt a New York is tudja, és egyből McBride-nak adtak egy 3 éves hosszabbítást, csak hogy biztosan valaki legyen. Szóval, amennyire én úgy voltam vele először, hogy Berettet nagyon olcsón adták, eljutottam arra a pontra, hogy Quickly-től nem kellett volna szabadulniuk, és a Raptors is furcsán járt, mert Quickly állítólag 25-30 milliót szeretné évente, ami valószínűleg
egy erős... ez már régen pletykálják, hogy igen, ő sokat kér.
Ez egy erős túlfizetésnek tűnhet, nem extrém, de túlfizetésnek tűnik. Viszont a New Yorknak is túl kell fizetni a Nunobit, mert a Nunobi nagyon aranyos, meg nagyon jó védő, de azért ő nem a maxos játékos kategóriája, vagy ebben erősítsetek meg, hogy csak én nézem le a Nunobit, vagy szerintetek sem ér mondjuk egy 30%-os maxot az
úriában. A piac azt mondja, hogy simán meg fogja kapni a maxot.
A piac azt mondta, hogy Tobias Harrisnek is meg kell adni a maxot. Érted?
Hát egyébként összevetetőek, tehát hogy most Anunobi ő abszolút ez a premium role player, tehát aki egy bajnok csapat kell negyedik, ötödik opciónak, mind a kettőt meg tudja oldani, elég stabil triplája van, jó védő, tehát hogy ő, hogyha a Liga number one 3&D játékosát nézzük, akkor most már szerintem Anunobi, mivel hogy Mikal Bridgesnek kicsit nagyobb szerepe van Brooklynban, úgyhogy nem maxos játékos, de ez a bőven meg kell fizetni.
Viszont a New York meg tudja szerezni ugye a második, harmadik piece-t, hogyha kitömi Anunobit, érted, mire akarok kiukadni? Tehát, hogy nem rúgják el jobb lábbal a bal bokájukat el.
Nem, szerintem nem, de majd mindjárt átteszem a szót.
Jó, oké, gyere csak.
A New York oldaláról én nagyon szeretem ezt a cserét, ugye nekik ott van az a pick halmaz, amivel sztárra, szupersztárra akarnak menni, na ehhez nem kellett hozzányúlni, gyakorlatilag csak játékosból megoldották az Anunobi cserét, meg egyébként is, hogyha nagy cserét akarnak csinálni, akkor Julius Randle úgy is kelleni fog abba a nagy cserébe, aki egy kimenő fizetés mellé, nem tudom, egy Hartensteint odaraksz, és akkor már egy maxos fizetésnél vagy, úgyhogy gyakorlatilag azt a csere eszettjüket, amivel egy Donovan Mitchellre mehetnek, amivel egy Trae Young-ra mehetnek, jó, ő pont nem kell nekik, de értitek, erre a kaliberre lőhetnek, ahhoz nem kellett hozzányúlni, Berettet nem annyira szereti a cserepiac, Quickly lejáró, tehát nincsenek semmivel hátrébb, viszont megszerezték azt a tényleg negyedik, ötödik, de bizonyos helyzetekben akár harmadik legfontosabb játékost, akire egy komoly playoff meneteléshez szükségük van. Tehát én ezt egy nagyon okos építkezésnek gondolom az ő részükről.
És abban egyetért mindenki, hogy nem lehetett volna ennek a szerepnek a megoldója Quickly, mint amit Anunobitól várnak. Ez a triplázok és védekezek, és harmadik, negyedik, ötödik opció vagyok.
Quickly egy gárd.
Meg még csak az, hogy gárd, de gárdnak is egy ilyen vékonyka. Aki jó védő, de 6-3 magas védő körülbelül. Tehát, hogy őt persze point of attack-be be tudod rakni, de hogyha van egy Brunsonod, akit sztárként kezelsz, és sztárként is játszik, akkor mellette egy Quickly, az playoffban már problémás lehet. Tehát ott mind a kettő. Tehát, hogyha SG-be tolod föl Quickly-t, akkor oda alul méretezett. Brunson eleve alul méretezett egyesbe. Tehát akkor már olyan méret hátránya lesz a gárdotációdnak, amit nem tudsz megoldani.
Csak hogy egy pillanatra beleszóljak, az nem lehet problémás a playoffban, hogy azért Quickly szerintem egész jól tudott kreálni magának is, és Anunobi meg szerintem egyáltalán nem tud kreálni magának, és így akkor gyakorlatilag Brunsonon kívül nem igazán lesz playmaking.
Hát dehogy nem, tehát hogy ott van Donte DiVincenzo, aki egy ilyen csereirányító szerepet tök jól megold, egy ilyen klasszikus hatodik ember, aki nem kezdő, de bár asszisztot csinál, magának nem annyira kreál, ebben igazad van.
Tehát még nincs vége a trade szezonnak, ott vagy 20 milliós lejáró Fournier, akivel akármikor becserélhetnek egy Jordan Clarkson típusú játékosért, vagy magáért Jordan Clarksonért akár, és ez megoldhatja azt a szerepkört támadásban, amit Quickly nyújtott nekik. Sokkal olcsóbban. És viszont egy Anunobit nem szerzel, egy ilyen magas, erős, robosztus, aki egy Tatumra rárakhatsz, akit egy, nem tudom, még talán Jannisra is rárakhatsz.
Vagy hát azért az bátor.
Jannis a kisebb, gyorsabb lábú emberekkel szerintem jobban meggyűlt a baja, mint az ilyen Embiidekkel. Már nem is Embiid fogta igazából, de, de érted,
még,
érted, lassítani.
Még mindig jobban jársz, mint Randall, mintha Randallt rakod rá, tehát, persze. Vagy Fournier-t rakod rá, vagy Alcsiperetet rakod rá.
Quickly.
Quickly, ja.
Ja, oké. Okay. Már azt mondtad a kis emberek ellen.
Igen.
Hát jó, igen, okay. De Quickly egy Jannis úgy fog meg, hogy elé áll, és Jannis szarrá röhögi magát, és ezért hagyja ki a dobást. Tehát, hogy ennyi esélye van az emberünknek.
Nézzük meg a Toronto oldalát is, hogy miért jó ez nekik. Én szerintem egyébként win-win a csere. Elmondtátok, hogy miért jó a Knicksnek. Nekem tetszik, hogy léptek egy upgrade-et, én úgy gondolom, Barretthez képest, ha nem is annyira nagy upgrade, amennyinek tűnik, de mindenképpen szerintem az. És a Toronto oldaláról egyrészt Quickly-t én nagyon sokra tartom, jó védő is lett a tavalyi szezonra, nagyon jó százalékkal támad és kreatív, saját magának is meg tudja csinálni a helyzeteket. Egyértelműen jobb Schrödernél, és ő 24 éves, ahogy Berett is. Így igazából a Scottie Barnes timeline-jába sokkal jobban beleillik, mint Anunoby, aki 3 évvel idősebb náluk. Valamint RJ Berett támadásban tud hozzátenni, védekezésben tud hozzátenni, talán ki tudják bontani azt a potenciált, amit benne láttak sokan, a gyúkos évében is, meg előtte is, és ne felejtsük el, hogy RJ Barrett torontói szülött. Tehát ez egy marketing szempontból sem hátrány, hogy ő Torontóba hazakerült szó szerint a szülővárosába is, és eladható, mint kanadai szupersztár akár, ha így kisarkítva szupersztárnak nevezzük.
Hát, hogy egyáltalán ilyen reménység, nem is volt még ilyen kanadai reménysége a Raptorsnak. Tehát, hogy inkább...
Anthony Bennett.
A reménység szó az kiváló.
Hát 1-1 draftia 4. évében a karrierjében. Mikor szerzel meg ilyet? Free agentről.
Jó, de tehát, hogy Anthony Bennett egy akkora anomália, nincs még egy ilyen. Szóval érted, tehát, hogy ilyen kvalitású kanadai játékosuk szerintem nekik még nem volt. De ezt a hallgatóink kijavíthatnak nyugodtan.
Nem, szerintem sem volt.
Tévedek, de ez egy ilyen új dolog nekik, amit kipróbálnak. Hát ugye kanadai draftoltjuk se nagyon volt. Delano Benton volt az első pár éve. Tehát, hogy ez a kanadai franchise kanadaiságára a rosteren azért annyira nem épített az elmúlt években.
Dehogy nem.
Cam Birch.
Chris Boucher. Tele volt.
Hát jó, de most az, hogy egy 8.-11. játékosod kanadai, az azért szerintem nem az a kategória, hogy rájuk építesz. Tehát, hogy nem az ő mezeladásukból váltod meg a franchise jövőjét.
Akkor azért. Most felkészülünk egy Siakam Wiggins cserére?
Adná magát. Ne menjünk bele fake trades-ékbe.
Nem, csak így ennek kapcsán eszembe jutott, hogy az marketingelhető, hazahoztuk a kisrácot, és akkor...
Még jött 2 first is mellé, vagy
minimum.
Egy...
Minimum.
Vagy akár egy Kuminga. Ja, teljesen rendben van.
Nekem Raptors oldalról az lenne kérdésem, hogy mikor kezdenek el Scottie Barnes köré építkezni, mert oké, hogy mondtad,
ez az.
Hogy beleillik,
szerintem most.
Beleillik
ez
a timeline-jába Barrett, de amúgy ugyanúgy nem igazán kinti dobó, nem igazán adja meg.
Jaj, várjál már, te azt gondolod, hogy Barrett itt a főérték.
Én
azt gondolom, hogy Quickly a Toronto oldaláról a főérték, tehát tulajdonképpen Quicklyért adták oda Anunobit. Ugye még nem is tudom, talán Tankdomban, vagy valamelyik hozzákapcsolódó Hollingeren, Duncan, vagy Matt Leroux-nak a Real GM fórumos podcastjében. Tök mindegy, hogy hol felülkerült az a fake trade ötlet tavaly, hogy milyen jó lenne az OG Anunobi Tyrese Maxi csere, kb. 1-1-be, és akkor az Embiid Harden csapat mellé Anunobi mi lett volna a tavalyi playoff rámba a kiegészítő, és akkor Maxit meg odaadták volna érte. Én ezt imádtam, ezt a csere ötletet. Nyilván Maxi túlnőtte már ezt a szerepet, és ő sarokkő Philadelphiában, viszont alapvetően ez a...
Remélem érzed a kezemet, Tort.
Ez a védekezni is tudó scorer guard, aki magának helyzetet tud kreálni, nem elveszett, hogyha passzolni én kell,
nem
de nem elsősorban
azt, a... Berett a főérték. Csak mert mit már fejtegetted, és volt egy kérdés felém, és akkor erre reagálnék, hogy nem gondolom Berettet a főértéknek, de hogyha érte is cserélsz, és egy 1/3-as játékos, fiatal játékosról van szó, akkor ugye torontóiról, akkor nem tudom figyelembe venni, hogy ő nem egy jelentős része ennek a cserének, nagyon nem illik Scottie Barneshoz. Tehát felmerül az a kérdés, hogy OG Anunobiért nem lehetett volna-e esetleg másik irányba cserélni, ahol 2 olyan játékos is jöhet, akik nagyon illenek oda.
Hát tulajdonképpen én éppen ezt kezdtem, hogy Quickly szerintem a tökéletes guard Scottie Barnes mellé, és őt most oké, hogy free agent lesz, legalább RFA, tehát meccselni lehet az ajánlatokat rá, de mégiscsak van egy fél év kitapasztalni, hogy megéri-e azt a nagy fizetést, amit kér, vagy sem. Hogyha nem éri meg, vagy valaki túlfizetés elmegy, akkor még mindig ott van egy RJ Barrett, hogyha meg mind a ketten ott vannak, az is jó. De én is azt gondolom, hogy RJ Barrett most körülbelül ez a net neutrális érték. Tehát el lehet adni, hogy oké, egy fiatal, még van benne, még bármi kijöhet belőle, de ugye neki a szerződése is olyan, hogy roleplayernek kicsit túlfizetés, olyan emelés szintet hoz, de annál kétszer annyit keres, de az, hogy ha benne van a boom, akkor nem lesz ez olyan sok, mint mondjuk Markkanennél. Szóval, hogy ez a neutrális érték, vagy kicsit pozitív érték, hogy legalább fiatal, szóval őt bármikor tovább lehet cserélni, én most úgy érzem, viszont Quickly-szerű gárdot meg nem nagyon tudtak volna szerezni máshonnan. Meg hát milyen csomagjaik voltak, ugye, amit tudunk, hogy a Memphis ajánlott nekik 3 first-öt még tavaly, nyilván a Brooklyn, valószínűleg a Knicks is ezzel kezdte, hogy ad 3 szar first-öt, aztán tessék, de azzal meg mit kezd a Raptors? Tehát, hogy most a 3 first-ből sem biztos, hogy megkapsz egy Quickly kaliberű játékost. Jó,
illetve nem tudjuk, hogy a háttérben milyen megbeszélések zajlottak, mert azért ugye így, hogy hogy Anunobi ügynöke az a Knicks tulajának a fia? Vagy
elnökének.
Igen, tehát az elnökének a fia, így 99%-ra biztos, hogy így 99%-ra.
Magyarországon hogy, így mondják, bocsánat.
Igen, tehát hogy őt meg fogja hosszabbítani a Knicks, és meg fognak tudni egyezni, ami azért egy biztos, hogy mondjam, a többi versenyben lévő csapatot egy kicsit elbizonytalaníthatta onnantól, hogy a Knicks is versenyben volt. Mert tudja, hogy tudták a többiek, hogy ki van még versenyben, ki az ügynöke, kalkuláltak ezzel, és ennek függvényében is ajánlottak. Mert Anunobi nagyon jó játékos, de ha egy ilyen egy playoffos bérletre cserélsz csak érte, akkor azért az érték az messze nem olyan, mint amit mondjuk megtennél egy Kawhiért, vagy egy KD-ért, vagy bárki.
És a New York oldaláról még azt is nézzük, hogyha ezt a 25 millió körüli fizetést feltételezzük Quicklynek, akkor az már egy durván 10 millióval magasabb, mint ami Anunobinak a maximum fizetése. Jelenleg az RJ Barrett és Quicklynek a várható fizetése. Tehát jövő nyáron nagyjából ennyit spórolt élből a Knicks, ami kellhet még ahhoz, hogy akár cserében, akár szabadügynökként befogadjanak valakit, szerintem.
A TPL-jük olyan túl nagy nem született, mert ilyen 5 millió környéki született, de erről majd Blue biztos pontos információkkal tud szolgálni?
Nem tudok pontos információkkal szolgálni, de igen, ilyesmi, tehát ilyen két kicsi TPS született, aminek most nincs jelentősége. De nem is kell TPS, tehát hogy még hogyha ilyen filler fizetés kell, akkor beváltják Fourniert, meg neki is talán még team optionje a következő év, tehát még csak be se kell váltani, hanem ott van ő élő TPS-nek.
Egyébként nagyon jó, hogy csinálta ezt a Nix, hogy megtartotta a Fournier szerződését, mert azt gondoltam az ember, hogy vásároljátok, kihagyjátok, hogy elmenjen, vagy valami történjen, hogy mindkét félnek jó legyen, de ők azzal, hogy kivártak, így, mivel erre nem számítottam volna, hogy Berettet és Quicklyt együtt cserélik el, így nyugodtan be tudnak ugrani a pikkekkel és Fournier szerződésével bármilyen kiegészítőért, aki a piacra kerül.
Hát meg egyébként most annyit fognak fizetni, amennyit kell, tehát hogy a New York Knicksről el kell beszélnünk kontenderként, vagy egyértelmű win-now csapatként gondolkodni, mert oké, hogy nem lesznek idén bajnokok, de tényleg pont az a keret, akik egy cserére vannak attól, hogy komolyan vegyük őket, és onnantól kezdve meg le fognak szarni mindent luxus adót meg, amilyen költségek vannak, legyen jó a csapat. És erre tényleg most minden rugalmasságuk, minden lehetőségük megvan.
Mármint úgy érted, hogy egy cserére idén, hogy kontenderként tekintsünk rájuk, vagy összességében egy szupersztár cserére vannak attól, hogy a következő években?
Hát egy sztár vagy szupersztár cserére vannak. Nyilván elsősorban szupersztár lenne a jó, de hogy ugye Anunobi bármelyik csapatban jó kiegészítő. Tehát ezek után tényleg a New York lesz a következő csapat, amikor egy igazi szupersztár, vagy komolyabban vehető sztár, vagy szintlépés előtt álló sztár cserét kér, akkor tényleg a New York az első, és ott van egy kész keret. És igazából rendelt meg a pikkeket kell odaadni, és onnantól kezdve akárki jön, ez egy jó csapat lesz.
Ez már most is egyébként egy jó csapat.
Igen, de hogy Anunobival még építették ezt a mélységet, tehát instant contenderek lesznek egy sztárcsere után, szerintem.
Valid.
Örömtelinek kicsit sem mondható témával megyünk tovább. 3-30-al áll a Detroit Pistons, egy történelmi vereség széria után. Hány meccs is volt White? Te vagy a szakértő.
Végtelen, kiszámolja. Meg mi az, hogy nem örömteli? Hát nyert a meccset a Detroit. 28 vereség után egyébként pontosabban.
Igen, úgy, de sajnos vége szakadt ennek a győzelmi szériának, mert a Houston mennyivel egy 20-assal elpáholt titeket.
Legalább, igen.
Én azon gondolkodtam
egyébként. Volt a 30 is, de kiszámolja.
Igen. Én azon gondolkodtam, hogy Blue és én vajon hol vagyunk ennyire lemaradva, hogy mi ez az eszeveszett tankverseny? Hogy kire mennek itt most? Hol néztük be ezt? az idei draftot.
Hát kell egy igazán jó roleplayer mindenkinek.
1/1-es fizetéssel.
Aki 1 és 19 között bárhol lehet húzni. Igen, 1/1 fizetéssel, ja. Egyébként én időközben megfejtettem azt, hogy ez a 28-as vereség széria, ez valójában miért történt, mert több mint egy hónapja nem tudott a csapattal dolgozni Dan Burke segédedző magánéleti okok miatt. Feltételezem, hogy nem volt, aki szedje a labdát ezek szerint a dobóedzésekkel is visszapasszol, és ezért dobtunk ilyen borzalmasan. De most már leigazolták Taiwanról Brian Adams-t segédedzőnek, úgyhogy szerintem legalább a 91-es Robin Hood főcímdalát meg tudja tanítani a Detroit játékosainak.
Gyönyörű, jó.
Ez már egy előrelépés a csapatban.
Hogy jutottunk ide egyébként? Mert nem a Robin Hoodhoz,
hanem... Elkezdtek, az úgy, hogy
kezdtünk podcastelni.
Negyedik meccsen kikapott a Detroit, és onnantól 28-szor így jutottunk el ide.
Ugye majdnem 3-0-val kezdett a Pistons, az első meccsen egy két triplára voltak attól, hogy megverjék a Miami-t, és utána két győzelem következett. Brown, te emlékszel, melyik két csapatot verték meg?
Nem.
Tippelni esetleg tudsz.
Bostont?
Nem.
Fogalmam sincs.
Ne vicceljünk már, Brown.
Nem, egy jó Hornets és egy jó Bulls, tehát az úgy segített volna nekik.
Amikor szóval... 50 valamennyit dobott Zach LaVine, azt hiszem 54-et azt a meccset nyertem.
Még mi is beszéltünk erről a Pistonsról évelején, hogy milyen ígéretes csapat. Tényleg jó volt nézni, ahogy játszanak. Védekezésben is küzdöttek egymással, és ehhez képest eljutottunk oda, hogy történelmi vereségsorozat, védekezésben is 28-adikak, és ez valami teljesen borzalmas összképet mutat ez az egész, hogy ez hogy sikerült így? Ez azért mégse a process Sixers.
Nem, hát szerintem most találtuk meg így a podcastünk igazi erejét, mert elkezdtük beharangozni, hogy Oscar Thompson mekkora király, és hogy övé lesz a következő 5x5, és ahogy ez az adás kiment, onnantól kezdve Oscar földbe állt, és a csapat se nyert meccset egészen sokáig, tehát valószínűleg a mi hibánk.
Akkor itt most szeretném bejelenteni, hogy a Lakers kurva jó. Viccet félretéve... Oké, okay. A viccet félretéve a Detroitnál mérkőzésre mérkőzésre látszott az, hogy egyrészt, hogy nem segített, hogyha olyan kezdő csapatok voltak, ahol a 6 órával ezelőtt leigazolt Kevin Knox volt a 40 perces PF, mert annyi sérülés volt, plusz ezek retek fiatalok. Tehát valószínűleg szétzúzta az önbizalmukat meg mindenüket, ez is egy faktor, de ez mindig nem magyarázza azt, hogy 28-ban miért nem lehetett 2 vagy 3 győzelmet összeszedni, mint a San Antonio csinálta. Én abban is gondolkodtam, hogy már most buktatják Monty Williams edzőt, mert valamit nem szeretnek rajta a játékosok, ugye az ugatókutyák dobóedzésen.
Hát ahhoz is fiatalok, nem? Tehát, hogy azért a idősebb veteránok szoktak edzőket buktatni, akik már úgy gondolják, hogy nekik mindent lehet. Tehát, hogyha egyfelől elmondjuk, hogy fiatal a csapat, akkor itt viszont talán ez is a fiatalsággal jár együtt, hogy ilyet nem csinálnak.
És edzőbuktatás címszóval nem állítasz fel egy all-time rekordot. Tehát igen. Akkor megpróbálsz nyerni 24-25 környékén, és nem a 27. meg a 28. meccset. Nem, hogyan volt, a 28-at nyerte meg majdnem.
Nem kapsz ki attól a Utah-tól, ahol se Clarkson nem volt ott, se Markkanen nem volt ott, meg még valaki rotációjátékos.
A Utah is tankol, vagy hát ők tényleg tankolnak, tehát ők mindent megtettek, hogy megszakítsák ezt a vereségsorozatot.
Jó, de Brown egyébként, hogyha 24-25 meccset nyersz egy évben, az Detroitban ilyen megszokott.
De nem a sorozat.
Megszakítod meg? Tehát, hogy 24-25-nél megszakítod, mert nem akarsz te lenni az all-time hülye, és akkor utána
megint még egy 20-as lett hozzá.
Így van, de hát most nekiálltak, tehát nincs ez
most ez történik, igen.
Én felteszem a kérdést. Tudom, hogy Monty Williamsnak van a legnagyobb élő edzőszerződése a ligában. 28 vereség után ki kell rúgni egy edzőt. White-tal ezt már beszéltük, természetesen mindent. Értem, hogy egy 90 millió dolláros
78 edzőszer... és fél, bocsánat, 6 év 78 és fél.
Oké, tehát akkor legyen, kerekítsünk 80-ra. Egy 80 milliós szerződést nem dobsz ki az ablakon. De ez olyan szintű, nem tudok rá jó szót, még én sem találok rá elég
vulgár. Én nem tudom, ezt nem tudom Montyra húzni. Tehát, hogy itt ez nem az a szituáció, amikor Monty
vágott ki. De a játékosokat nem rúghatott ki az összeset. Pedig, nem rúghatott pedig, ki
hát az összeset túl. Nem, de a felét ki kell. Tehát, hogy eddig lehetett szórakozni azokkal, hogy nézzük meg, hogy James Wiseman játékosa még, nézzük meg, hogy Marvin Bagley játékosa még. Próbálkozunk Kevin Knox-szal, mi baj lehet? Hát ez. Tehát, hogy itt egyszerűen nagyon milyen verseny lehet edzésem.
Amit mondasz, Blue, mert egyébként én is ezt akartam feszegetni, hogy itt most kicsit, hogyha távolabb lépünk Montitól, hogy akkor itt most a GM és az egyéb vezetőség stábjának a sorozatos rossz döntése, vagy itt nincs, tehát Kate Cunningham is messze alul teljesít ahhoz képest, amit várnánk egy 1-per-1-től, itt a keret sem jól összeillesztett, szóval itt vagy ennek az egésznek egy ilyen varázslatos egyvelege van, de nagyon jó, hogy ezt behoztad, hogy itt azért a kerettel is komoly gondok vannak.
Annyira extrém gondok nincsenek ezzel a kerettel, bárhogyan nézzük, bárhonnan futunk neki, nem jó a keret, nem is várja el senki.
De nem egy 330-as keret.
Nem egy 330-as keret, és hogyha megnézed, minden játékstílusra és minden posztra van egy NBA játékosuk, vagy NBA játékosnak kinéző terepakadálya pályán. Ez például a Spurs-re vetítve nem lehet ezt kimondani. Tehát Greg Popovichot a liga valaha volt legjobb edzőjét, kis tudással kikövetelik a padról, mert szar a Spurs. Úgyhogy nincs egy labdakezelőjük, tehát az a szerencsétlen Sohan próbál néha irányítani, ami ez a totál hülye.
Trey Jones.
Hát azt meg felejtsük el, igen, tehát ez a kettő a labdakezelő a csapatban, és ezzel kellene valamit varázsolni.
Sohannek nem kéne labdavezetőnek lennie, tehát egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy azért Popónak már kezd elmenni az esze.
Én kinézem Popovicsból, hogy megint nem témába vág, hogy itt a Detroitnál, de ha már bejött, hogy Popovics szerintem az is lehet, hogy ez direkt csinálja, hogy megnézze azt, hogy ezek a játékosok extrém nyomás alatt, szar körülmények között hogyan reagálnak, és hogyan tudnak fejlődni, és mit kezdenek azzal, hogy folyamatosan rossz helyzetekbe kerülnek, mert ide cserélhettek volna, biztos nem tudom, Kyle Lowryért, meg ide hozhatták volna Wembley-t, de azzal mivel vannak előrébb, hogy ezek a instant 10 meccsel többet nyernek, és hozzá van szokva Wembanyama ahhoz, ami eddig a karrierjében, hogy volt egy irányító mellette, aki megpasszolta ott, ahol meg tudja. Old meg, fiam, most megtanulod, most úgy tét nélküli ez a szezon, és mikor majd oda jutnak, hogy jó, akkor majd elkezdünk playoff meccseket játszani, meg konferencia elődöntőt játszani, akkor már benne lesz az, hogy majd a playoff csapatok leszedik az esetleg azokat a helyzeteket, amit az irányító kreál, és akkor meg kell oldania, és akkor vedd elő a Kevin Durant-edet, amit most megtapasztaltál, hogy egész évben úgy kell játszanod, mint Kevin Durantnek bármikor. Nem vagyok benne biztos, hogy Popovich ezt nem direkt csinálja.
Ez egy nagyon jó meglátás, és csak azért hoztam be a Spurs-t, hogy ott nem az, hogy inog a pad, mert ahhoz szerintem még földindulásnak kellene történni, de azért követelte néhány szurkolói csoport, hogy Popovichot távolítsák el.
Például ehhez a Napoli Ultrák.
Ehhez képest a Detroitnál azért van egy túlméretezett 1-per-1-es irányítószerűségük, van egy Jaden Ivey, aki oké, hogy beleállt a falba, de azért NBA játékosnak néz ki. Bogdanovics a liga egyik legjobb kinti dobója.
De Bogdanovics meg sérült volt. Tehát
most volt, de utána visszajött, meg először
most,
is.
Most.
Okay, Bogdanovicson az, de Bogdanovics jelenleg statpaddal. Egy dolog érdekli, hogy megdobja a 20x pontját, és lássa mindenki azt, hogy ő még egy valid NBA játékos, valaki végre cseréljen érte. Én legalábbis ezt látom a testbeszédén, meg mindenen. Profi, hajt, megoldja, de ő nem itt akar lenni az utolsó 3 évében akar élni.
Őszintén, a rosterből mondj egy játékost, aki itt akar lenni. Detroitban, tehát abban a városban.
Két Cunningham és Jaden Ivey, igen. Tehát, hogy Cunningham is örült annak, hogy megkapta a saját csapatát. Igen, egyébként nekem tetszett, amit Cunningham csinált itt. Rajta látszott az, hogy itt ő nem szeretne rekordot dönteni, tehát vereség rekordot. Tehát az utolsó hetekben ő nagyon összekapta magát, így sorozatban hozta a 30-10 körüli meccseket, és szerintem most kezdi bizonyítani, hogy ő miért is lett 1-per-1. Én egyetemen is nagyon szerettem a játékát, és a mostani játékát is nagyon szerettem. Meg neki tényleg van egy kiállása. Tehát, hogyha kéne egy fiatal NBA játékost választani, akinek az ilyen utcai bandájába beállnék, akkor az Kate Cunningham lenne. Tehát ő egy ilyen megnyugtató, mély hangú figura, aki tudod, hogy meg fog passzolni, tudod, hogy megoldja a balhét, hogyha szükség van rá. Tehát, hogy ő egy olyan figura, akiből kinézem, hogy egyszer egy NBA csapat vezére lesz, neki is most kell ezt a szintet megugrania, vagy most kell magából kihoznia a kutyát.
Ha róka lyukban elaknának téged, akkor Kate Cunninghamet választanád, hogy vele juss ki élve a háború között?
Hát, hogyha mondjuk a fiatalokat keresünk, akkor igen. De tehát nyilván egyébként.
De az én szememben ezzel a dicsérettel...
Arra fogadnék, hogy a bírók úgy is kivisznek LeBronnal.
Ez egy órája beszéltük Blondon egy adásötletet, amilyen All Róka Lyuk Team, és akkor ezt most így official-le is változott, hogy ebből csinálunk egy adást. Brown, akartál valamit rákötni?
Csak annyit szerettem volna mondani, hogy nagyon szépen megvédted Kédet, és tök rendben van az, amit mondasz, viszont ezzel a kis monológgal egyben bele is rúgtál. Mert akkor mit csinált a vereségszéria első 26 meccsén? Nem akarta igazán? Nem akarta megmutatni? Könyörgöm, egy 1-1. Tehát az, hogy 26 vereség vagy 22 vereség után elkezd úgy játszani, ahogy kellene, és addig viszont nem játszott úgy, mert szart bele.
A vereség széria nagy részében vagy nem játszott Jalen Duren, vagy sérülten játszott Jalen Duren, és amikor visszatért 4 meccsel ezelőtt, azóta voltak egyáltalán partiba bárkivel jó formán. A Bostontól hosszabbításba kaptak ki, és rohadt jól játszott Duren. A győzelem ellen rohadt jól játszott Duren.
Jó, az, hogy jó, és akkor most megint megszakadt a vereségszéria, és akkor most megint szarnak bele? Mert a Houstontól a hiányos Bostontól kapni egy 30-as, azért az erős.
Tehát, hogy Houston, ott van Jock Landale.
Tényleg, igaz.
Nem, én nem gondolom, hogy szarnának bele, tehát nem erről van szó ennél a csapatnál, hanem egyrészt rossz a fit, tehát tényleg nem volt egy 2 hónapon keresztül semmi floor spacing, Joe Harrisnek a teteme próbálkozott valamivel, amennyit játszott, de ő is, meg mindenki más kibejárt a rotációból, nem voltak veteránok, Bogdanovics is sérült volt, Montemoris most is sérült, egyedül Alec Burke volt az, akinek értelme volt, hogy ott van, de ő is sérült volt, igazad van. Szóval nem, ez egy gyenge keret.
Egyszerűen a kis százvége, mert ezt is túl fogjuk húzni. Ti egyéni megítélésetek szerint kirúgtátok volna Monty Williams-t, vagy nem?
Nem.
Nem.
Én sem, bár azért azt be kell olvassam, hogy az se segít a csapaton, hogy ilyen eladott labdák vannak meccsenként. Kate Cunningham 3,9, Bojan 2,4, Jalen Duren 2,3, Jaden Ivey 2, és még 3 játékos van 1,5 fölött, és az assziszt számokra vetítve ez kicsit gyenge, és itt azért lehet Montinak felelőssége, hogy akkor nem tud olyan playeket oda rakni, hogy akkor ne eladott labdák tömkelege legyen ebből az egészből. De még de nem rúgtam ki
tehát még Monti se tudja, hogy ki lesz ebben a rotációban a következő meccsen. De,
hogy ja, és hogy Sessler az tudom, egyetlen, miért, aki igen. Egész jól dob, ő miért csak 16 percet játszik, az nekem egy elég nagy kérdés.
Válaszolok én is a saját kérdésemre. Én páros lábbal rúgtam volna ki a 28. vereség után Monty Williams-t. Nem azért, mert rossz edzőnek tartom, hanem mert hogy pont, hogy a fiatalok lássák, hogy itt van következménye a dolgoknak, és hogyha még egy ilyen széria, akkor lehet, hogy az egész csapat mehet utána a disaster draftra. Egyszerűen szerintem ez megbocsáthatatlan. Tehát, hogy ezzel örökre beírták magukat a történelembe, és Kate Cunningham sem mossa le magáról soha, hogy ő volt az arca annak a csapatnak, amelyik ezt megcsinálta. És Monty Williams sem. 80 millió ide vagy oda, én kirúgtam volna.
Akkor dobjuk már be ezt a kérdést is, hogy akkor innen hogyan tovább? Ugye akkor Montyról beszéltünk, de hogy akkor adjunk még időt a fiataloknak, majd jó lesz ez, vagy hova tovább?
Hát ugye azonnal jöttek a pletykák, hogy veteránért akar cserélni a Pistons, hogy nyáron ki akarják tömni OG Anunobit. Ja, hát erről lecsúsztak. Itt egyszerűen a projekteket fel kell adni. Tehát azt kell eldönteniük, hogy ki az, akire hosszú távon számítanak, és azoknak felelősséget is adni, meg számon kérhetőséget is. Mm. Nyilván Kate Cunningham tavaly 12 meccset játszott, a rookie szezonját sérülten kezdte. Tehát, hogy lehet, hogy harmadik éve van ott, de ő nem egy 3 éves NBA játékos egyelőre. Tehát, hogy kicsit azt érzem, hogy neki ez a szezon eleje volt a sophomore slump, de nyilván rá azért számítasz. Ivy-ra is számítasz, Durán abszolút bebizonyította, hogy ő a centere lesz ennek a csapatnak hosszabb távon, és a projekteket el kell engedni. Ennyi.
Én biztos vagyok benne, hogy ők fognak meccseket nyerni, és hogy a jelenlegi projection-t, ami hát várja így, hogy nyertek egyet, így most kicsit bővült, így 8-9 lenne, hogyha kibővítenénk a teljes szezonra az eddigi átlagukat, de hogy azt túl fogják teljesíteni, tehát hogy én nem leszek meglepő, ha ők 2-3 meccset egymás után nyernek valamikor a szezonban, és nem lesznek annyira elveszettek, mint voltak eddig. De igen, a hosszú távú dolgaikat rendezniük kell, mert ahogy mondtátok, amíg ilyen Kevin Knoxok, Wisemanek, Bagleyk és hasonló, hát nívójukat vesztett mondod. Játékosok igen. Rohangálnak náluk, és velük próbálnak valami fényt csalni, hogy tehát a szemétben kukáz vagy gyémántot találni, addig ebből nem lesz semmi.
Jó, hogy ezt mondtad, mert egy dolgot felejtettem elmondani. Ugye itt Troy Weavernek régóta tudjuk, hogy már az OKC-nél is ő volt az ilyen Westbrook mozgalomnak a motorja, hogy tök mindegy, hogy ki a játékos, csak fusson gyorsan és ugorjon nagyot, és akkor azt ő ledraftolja, és rájuk épít, és nyers talent, és atletikus képességek, és minden, és kicsit most érzem azt, hogy Troy Weaver így a saját GM szerepében most olta túl ezt az egészet, hogy minden, ide minden nyerset, hogy majd valamelyikből gyémánt lesz, de annyira lesz belőlük gyémánt, mint Hamidou Diallóból.
Ezzel alapvetően nem lenne baj, hogyha mellette azt a szükséges néhány meccset megik, mert tényleg ez az év kuka, próbálkozzanak, még idehozhatnak három másik szemetet, hogy hát, hogyha NBA szinten hát játékos lesz
tehát,
belőlük.
Hogy egyszerre, csak... Tehát, hogyha egyszerre van itt ennyi, akkor ez azt jelenti, hogy nincs ott az edzésen az a veterán, aki meghal, aki megmutatja, hogy is kell viselkedni, nincs ott a cserepadon sem egy használható ember, akit bizonyos szituációkban be tudsz vetni, mert egyszerűen ezek a nyers, semmire sem jó játékosok ülnek a helyükön. Úgyhogy itt ez a probléma, hogy túl sok. Tehát, hogy most már kipróbáltak mindenkit, de előrébb tart ez a fejlődés már annál, hogy erre legyen idő. Ezt lehetett nyomni az elmúlt években, de ennek véget kell vetni. Tehát most már csapatot kell építeni, nem talentet összehordani, hogy hát ha valamelyik szemétben még nem tudom.
Bár Kevin Knox például hány évvel ezelőtt volt utoljára talent? Hogy még mindig itt legyen rossz. Tehát, hogy számomra ez is kérdés, mert az, hogy Wiseman-nel tesznek egy próbát, szívük rajta. Bagley-vel próbálkoznak, mikor ide cserélték, akkor egész jó kis időszaka is volt Bagley-nek. Aztán...
De hogy volt jó? Tehát, hogy Cunningham meg tudja vele játszani a pick and roll-t, arra jó Bagley, de semmi másra. Tehát, hogy az ő pozíciójában
de,
nem elég.
De nem én Kevin Knox.
Egy korrekt 15 perces cserecenter, aki 8 pontot berámol padról. Ez Marvin Bagley, ez egy playoff csapatban
egy hasznos ember. Egy playoff csapatban mondjuk 6 perces maximum. Uh-huh. Harmadik center.
Jó, de érezzük a különbséget, hogy Bagley és Knox között még mindig van egy nagyon mély ugrás. És Knox helyét, hogyha feltöltenék egy normális veteránnal, lehet, hogy már jobb lenne a hangulat, az egész.
Hát én nem akarom Kevin Knoxot rugdosni, szerintem Wiseman is.
És akarom rugdosni, csak nem akarom
ugyanaz, mind a három, ugyanaz a kategória. Igen, mindegyik helyére komoly veterán kellene most már, és itt el kell valakit cserélni, ki kell mozdítani. Tehát, hogy itt a játékosoknál kell először látszani, hogy szarok vagytok így együtt, ezen módosítani, ez nem maradhat így. Tehát idegből meg kell már húzni itt egy cserét, nyilván padvégi embereket mozgatva, de hogy lássák, hogy nem lehet következmények nélkül 28 meccset elbukni.
És hogy mi ne húzzunk meg idegből egy cserét, így arra kérek mindenkit, hogy aki teheti, hogy a patreon.com/vanenddodo oldalon támogasson minket, vagy iratkozzon fel a Spotify oldalunkra, vagy a YouTube csatornánkra, ahol White már egyébként sorcokat is vág, úgyhogy mindenféle finomsággal készül.
Rohadtul ráérek, úgyhogy sorcokat is vágok, így van.
Semmire kell White sorcjai!
Köszönjük! Volt LeBronnak egy egész jó kis dobása. Szóval LeBron James, adjuk meg azt, hogy egy geci nagy dobást csinált. 107-104-nél volt hátra, nem tudom pontosan, 5 másodperc körülbelül. Megkapta a labdát egész pályán, 1-1-ben durván Mike Conley-val, 3 pont hátrányban voltak, és neki értelemszerűen egy triplát kellett dobnia. Megkapta a labdát, belépett a tripla vonalon belülre, majd egy step back triplát dobott. Igaz, hogy közben nem ütötte le a labdát, de ez most engedjük el ezt az apró részletet. Szóval belépett, step back tripla, de egy icili-picilit milliméterekkel rálépett a vonalra, így látta legalábbis a játékvezető, és 2-est ítélt, LeBron kegyetlenül beverte ezt a dobást. Ezt én, mint mondjuk ki LeBron hater, azért ez egy óriási dobás volt. És
zseniális volt az egész, nagyon szép mozdulat volt, gyönyörűen beslüttyant. Teljesen.
Igen, Kálni gyakorlatilag milliméterekre a nyakán volt, a szabályos védekezés utolsó milliméterein volt rajta. Official review van ilyenkor, megnézték, hogy tripla volt, vagy 2-es volt, és ott kockázzák, és azt látták, hogy bizonyos pillanatban rajta van az orrának a hegye a vonalon, legalábbis így tűnik a videóról. Az a szabály, hogy akkor lehet megváltoztatni egy ítéletet, ha arra egyértelmű videós bizonyíték van. Az egyértelmű videós bizonyíték jelen esetben az lett volna, hogyha az összes létező képkockából az látszik egyértelműen, hogy a vonalon kívül van, egyáltalán nem lehet 2-es szituáció. Ha fordítva van egyébként az ítélet, ez egy jó kérdés, hogy ha triplát ítélnek és megnézik, akkor az a, na most akkor, hogyha itt lenne egy videóbíró, meg ilyen VAR technológia lenne a pálya minden pontján, ahol itt hivatalosan megnézhetik, hogy azt úgy tized milliméterre hol volt a láb, meg minden, akkor tudnák pontosan megmondani, és valószínűleg én azt feltételezem, hogyha triplát ítélek alapba, akkor azt sem módosítják, mert annyira
pontosan
határon
így van a szabály.
Volt.
Igen, tehát hogy itt egyébként nem kell minden kameraszögből stimmelni ennek, tehát hogyha találnak egy szöget, amiből látszik, hogy egy újnyi hely van a vonal és a lába között, az már egyértelmű bizonyíték. De ugye itt akármit ítéltek a pályán, egyértelmű volt, hogy az fog maradni, mert annyira pici hely volt, de én azt hiszem, most már többen bebizonyították, hogy ténylegesen rálépett a vonalra, de akkor is csak éppen csípte a vonalat. Tehát ez a teljesen kétoldalú, senki emberi szem ezt nem tudja megmondani, és utána még a kamera képre ráfókuszálva se fogja ember megmondani, hogy akkor most az egyértelműen tripla, vagy egyértelműen kettes. Ilyenkor
tipikusan az a szituáció, hogy mindenki azt látta bele, amit szerette. Tehát, hogyha valaki a LeBronnak és a Lakersnek szurkolt, akkor az a lassítások alapján is egy tripla. Ha valaki nem szeretne LeBron sikert látni, akkor pedig egyértelműen azt látta bele, hogy az egy kettes. Ugyanis mivel a cipőnek az orra egy picit fel van hajlítva, vagy hát nem az orra, hanem a talpnak van egy íve, és amikor lendületet vesz, amikor felugrik, akkor még megvan ez a távolság, tehát jól látszik a vonal és a cipő talajjal érintkező felülete közötti távolság, viszont nem eldönthető, hogy az a következő képkocka, amikor ő már felugrik, hogy ott elhagyja a lába a talajt, és kvázi nem ér hozzá, vagy épp ott rugaszkodik el, és éppen csípi a vonalat. Ez egy annyira szürke zóna, hogy ezt a teniszes sólyomszem technológia kivételével, ami nem lesz minden cipő és minden vonalra általánosítható, szerintem esélytelen megmondani. Tehát, hogy még órákat nézegetik, akkor sem tudtak volna teljesen független és egyértelmű választ adni. A pályán a bíró kettest ítélt, kettes marad. Az pedig, hogy LeBron emiatt hisztizett utólag, mert...
Hát igen, mondjuk, mert itt jön szerintem a lényeg, tehát, hogy nem is az a kulcsit, hogy mi történt, mert egy kétes ítélet, amit nem lehet egyértelműen felülírni, tiszta sor. Nekem az az igazán érdekesebben, hogy LeBron Jameson kívül hány játékos tehette volna ezt meg technikai nélkül, hogy lever egy orbitális hisztit, odarohan a videó előtt azt néző Tony Brothershöz, ott mutatja a kijelző, hogy hát nézed már, hát egyértelmű, meg fogja a fejét, hogy lehet ilyen hülyeségeket dönteni. Tehát hány játékos tehette volna ugyanezt meg tekó nélkül?
Hát passz. Draymond Green biztos nem.
Engem nem zavar, hogy ezt megtette. Tehát engem sok minden zavar LeBronban, ugye én sem vagyok a hazai vezérszurkolója, de ettől függetlenül az, hogy a liga 20 éve legnagyobb sztárja és ikonja ezt így megteheti egy ilyen kétes szituációban, engem ez nem zavar. Engem az sem zavar, hogy utána Twitteren még, meg talán Instagramon bizonygatja az igazát, és ki van
készülve semmi bajom az ítélet, sem.
Mert
semmi
játékosként bajom, totál megértem, hogy őt ez frusztrálta, és hogy ő tényleg megnézte a videót, és ő is azt látta bele, amit látni akart. Nem, szerintem
nem a hiszi a gond, hanem, hogy bemegy a játékvezető zónájába. Bemegy a játékvezető kijelzőjéhez, amihez játékosnak semmi köze. Nézze a Jumbotronon. Senkit nem érdekel, de azért van ott az a kifordított monitor, hogy a játékvezető döntését segítse. És onnantól kezdve, hogy belebújik a döntéshozatalba, az már nem egy játékos territóriuma. Ezt nem teheti meg szerintem az a szupersztár sem, aki a hátán viszi a ligát.
Nem teheti meg, de ettől függetlenül nem tudok rá miatt halagudni. Vagy a ligára, hogy ezt őnek elnézték. Tehát, hogy engem kivételesen ez pont nem zavar.
Én azt csodálkoztam, hogy igazából ennyire idézőjelben nyugodt tudott maradni LeBron. Mert tényleg, bennem is, én láttam azt, hogy ott az igazát elveszik tőle, és hogy én már láttam magam előtt, hogyha én lennék, ott biztos, hogy ököllel ütök bele a monitorba, úgyhogy kitörik. Nekem volt egy ilyen mérkőzésem, hogy konkrétan Pink a csapattársam volt az időmérő, egy ponttal vezettünk, és egy buzzerrel kaptunk ki úgy, hogy időn túli buzzer volt, és a játékvezető megkérdezte Pinket, hogy belül volt vagy nem, és ő azt mondta, hogy nem lát. És olyan ideges lettem, hogy a csapattársam, ő méri az időt. Akármi történik, azt mondja, hogy időn túli volt. Ez az alap. És így oda mentem, és konkrétan ráborítottam egy edzőasztalt. Olyan ideges voltam. És hogy ezt láttam magam előtt, hogy hát én LeBron lennék, ott biztos, hogy földhöz vágnám azt a monitort. Hogy érezzék azt, hogy nekem itt igazam van. És ő megteheti, és most mit kap egy meccs eltiltást. Amúgy is kiülné, vagy valami hasonló. Szóval tök mindegy. Én LeBron visszafogottságában voltam, mert hogyha ő tényleg azt hiszi, hogy az jogtalanul lett elvéve tőle, már pedig hihette azt, hogy jogtalanul, hisz a videón voltak olyan pillanatok, amit igazából a kockázásból ő csak azt látta, hogy ott ő hátul van. Szóval én most LeBron mellé állnék, hogy igen, ezt egy szupersztárnak így kell érvényesíteni, mert a következő egy-két mérkőzésen majd erre emlékezni, Tony Brothers biztos emlékezni fog rá, meg valószínűleg a többi játékvezető is, hogy valamit csak kéne kompenzálnia az öregnek.
Ha nem is a kompenzáció miatt hisztizik, vagy nem azért sír a bíróknál, vagy ez más játékosokra is igaz, hanem egyszerűen ő ott abban a pillanatban meg volt szentül győződve az igazában. És főleg ez egy klassz szituációban, én tényleg itt most mosdatom LeBront, teljesen meg tudom érteni, hogy kiakadt. Azt is meg tudom érteni, hogy ha azóta is megmutatták neki százféle szögben a felvételt, amin esetleg látszik, elmagyarázták neki a szabályt, amit valószínűleg ő is pontosan betűről betűre ismer, és annak ellenére ő még mindig azt mondja az esti vacsoránál, hogy bassza meg Tony Brothers, az egy tripla volt. Tehát, hogy ő lehet, hogy úgy megy nyugdíjba, hogy ő ezt egész életében így fogja gondolni. Ezek ilyen pillanatok, emberek vagyunk, kiakadunk. Ennyi. Én ezt tényleg ezzel nem tudom LeBront basztatni.
Javaslom, hogy menjünk tovább a témáinkban.
Túlbeszéltük.
Tehát Ja Morant visszatért ugye a 25 meccses eltiltásából, és rögtön egy 4-es győzelmi szériával nyitott. Megmenteti ez még a Memphis szezonját, vagy innentől fogva ők elúsztak erre az idényre, illetve ti szupersztárnak látjátok-e Morantet, aki tud egy akkorát dobni ezen a szétesett Memphis-i csapaton, ami még ahhoz kell, hogy esetleg egy play-inből ők tényezők lehessenek.
Brown évekig mondta azt, hogy Ja Morant az nem egy szupersztár, mert az összes többi játékosra is ilyen jót tud húzni, és ezen vitatkoztunk, és
mit mondtam?
Te mondtad azt, hogy
nem szupersztár.
Az, hogy nem jelent akkorát ez a csapatnak, mint amekkorának gondoljuk, hogy túl gondoljuk.
Én annyit mondtam, hogy Morant biztos, hogy lényegesen látványosabb és hype-oltabb, mint amilyen impactje ő neki valójában eddig van, volt, lesz. De hát még szuper, valid szupersztár, okay. Tehát ne viccel.
Igen, de most úgy gondolom, okay. akkor így, hogy túl gondolják az impactjét Morantnek, így fogalmazunk. De szerintem ez most dőlt meg. Hogy ez a csapatot konkrétan visszahozta ha még nem is a play-in közelébe, de egy meccset kihagyott a Denver ellen, egyébként pedig 6 meccsen 4-2-vel állnak, és valószínűleg folytatni is fogják ezt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez megdőlt, és még szerintem nincs elúszva az, hogy a play-inbe menjenek ezzel a Memphis-szel. Ti hogy gondoljátok? Blond, te láttál már idén néhány Memphis meccset, ha jól tudom.
Igen, én nézegettem őket, és egyébként tök érdekes, hogy kicsit szerintem túl is volt hype-olva az impactje Morantnek, meg most látszik, hogy nem is. És ezt abból tudnám levezetni, hogy amikor ő sérült volt, akkor még olyan tipikus stabilizátor játékosok voltak a keretben, mint egy D'Anthony Melton, egy Tyus Jones, egy Kyle Anderson, tehát ők azért úgy elmenedzselgették a csapatot akkor is, hogyha nem volt Morant, most viszont már más azért ez a Memphis, és még Morenten kívül is azért sok sérülés bejött, de én konkrétan azt a hazai nyitó meccsét láttam Morantnek, amikor a Pacers-t verték meg, és ugye Memphisnek óriási problémája volt az idén, hogy se a festékből nem dobtak pontot, se a tripla mögül nem igazán voltak eredményesek, és Morant egy személyben meg tudja oldani ezt a két problémát, mert amikor ő, hát ugye ő alapból tud a festékből pontokat szerezni, viszont amikor beviszi a festékbe, az egész védelem rá fókuszál, és ki tudja dobálgatni a többieknek triplára, és tök érdekes volt látni, hogy az egész csapat mennyire így, meg az egész város mennyire fel volt bojdulva, hogy ő visszatért. Ilyen eliupokat osztogatott Santi Aldamának, aki akkorát zsákolt, hogy ilyet még nem láttam tőle, mindenki ilyen extázisban játszott, és valahol olvastam, hogy innentől fogva, hogy ők play-in közelébe kerüljenek, egy 50 győzelmes pészen kell lenni, mármint ugye, ami 82 meccsre levetítve, szerintem ez nem annyira esélytelen.
Hát, azért annyira nem lesz egyszerű ez a nyugat. És hogy kitől
nem lesz annyira egyszerű. Hát van egy pár...
Attól, hogy mindenki hajt. Tehát, hogy a Utah elkezdte nyerni a meccseket. A Utahnak 5-tel több győzelme van már most, mint a Memphis.
Szerintem a Utahát elengedhetjük ebből a szempontból.
Persze, nem szeretnének oda, nem szeretne a Utah valószínűleg bejutni a még a play-inbe se. Ettől függetlenül még a Utahtól is 5 meccsel van lemaradva a Memphis. Az a rengeteg. Tehát a Memphis a Portlandnél egyel többet nyertek eddig. És visszatért Morant, és azt mondhatjuk, hogy mennyire kutyaszar volt most ez a csapat Morant nélkül. Ez a csapat, ez Tyus Jones, Dillon Brooks, Marcus Smart és Morant a tavalyihoz képest Morant nélkül volt ennyire szar. Tehát most visszajött Morant, dobott rajtuk egyet, aztán a Denver ellenét kiülte, majd kikaptak megint kétszer, én ezt, hogy ők 50-es pace-el legyenek, és hogy plain, hát valami sérülés, cunami, hogyha beüt meg, hogyha a Houston azt mondja, hogy ők mégis belállnak inkább a tankba, mint hogy ez az aranyos 50%-os csapat legyenek, akkor esetleg, de egyébként én nem látom magam előtt azt, hogy Ja Morant olyan szintű impactet tudna a Memphis pályájára tenni minden áldott test, amit például Luka Doncic csinál. Tehát ehhez Luka Doncic kellene, meg Luka méretű impact, nem pedig Morant. Ez legalábbis az én véleményem, aztán majd mindjárt megcáfoltok, túl hát mérő.
Kiderül, hogy van-e ilyen impactje.
Hát az, bár voltak már hülye bemondásaim ebben a pár hónapban, de arra bármi pénzt, bármilyen tárgyamat, ingóságomat, ingatlomat fölteszem, hogy a Morant impact az a kanyarban nincs Lukához képest, tehát hogy azért álljon már meg a menet.
Azért Luka mellett meg nincs ott egy Jaren Jackson vagy egy Bane.
Egész eddig meg fikáztuk Jaren Jacksont, hogy...
Ott egy Lively, meg egy Kyrie.
De nem fikáztuk, vagy hát most nyilván nem egy első opció Jaren Jackson.
De valószínűleg még csak nem is második.
Egy Morant mellett egy nagyon jó második opció Bane-nel együtt, egy 2A-2B.
Tűnt egész addig, amíg ez a csapat tudott triplázni tavaly meg tavaly előtt. Mindenkit elcseréltek, minden mobilis játékost elzavartak. Jó, most Brooks az, hogy eldobta, de nem dobta be, az egy dolog, de tényleg, kezdődött ez Meltonnal, kezdődött ez Tyus Jones-szal, most Smart nagyon sokáig sérült volt, benne még azért lehet bizodalmuk, hogy Smart és Morant duója tud eleget lendíteni a csapaton, mert azt úgy már inkább kinézem, de hogy több sebből vérzik szerintem ez a Memphis, amiről azt harsogtuk, meg az volt az általános konszenzus, hogy őnekik a 15-ös rosterből 13 darab NBA játékosuk van, és addig-addig pakolták ki a legit NBA játékosokat, hogy eljutottak oda, hogy 6 vagy 7 fős a rotáció, hogyha NBA játékosról van szó.
Totál megyek veled el, Fantasy GM2-ték. Én is ezzel nyitottam, hogy ugye az összes ilyen stabilizátort azt valahogy elengedték, kidobták, és akkor jöttek ezek a próbaarcok, mint Zaire Williams, meg Jake LaRavia, meg Roddy, meg Kenny Lofton és társai. Aztán most már ott tartanak, hogy ugye Vincent Williams a kezdőjük, aki egyébként ahhoz képest tök jó, de nem ezekhez a játékosokhoz képest.
Meg nem a célhoz képest, amit ők kitűztek, hogy őnek így nyugat túl könnyű tavaly, és a többi.
Szerintem itt most konszenzus van, egy picit máshogy hadd tegyem már fel ugyanezt a kérdést. Ugye azt szerintem borítékolhatjuk, hogy most január 2-a van, hajnalban a Spurs-t hazai pályán meg fogja verni a Grizzlies. Ez talán nem kérdés, igaz? Igaz.
Hát akkor rohadt nagy bajok vannak, ha ez nem igaz.
Persze.
Igen. Minden esetre, hogyha ezt a meccset be fogják húzni, akkor Morant visszatérése óta lesz nekik 5 győzelem és 3 vereség. Ez pontosan az a pace, ami ahhoz kell nekik, hogy elérjék a play-int. Ezt lehetségesnek tartjuk-e a mostani kerettel, vagy sem? Vagy másképp fogalmazva, az a 4 meccses győzelmi sorozat, ami Morant első 4 meccse volt, aki utána taktikusan kiülte a Denver elleni idegenbeli meccset, mert az fix zakó volt, én jót rögtem ezen, hogy nem szakadt meg Morant győzelmi sorozata. Szóval, hogy ez reális-e? Vagy ez egy ilyen honeymoon időszak volt, hogy jaj, de jó, visszajött Morant, itt van a főnök, megoldja, és akkor működik a csapat. Tehát szerintem ezt a kérdést kell most feltennünk az ő esetükben.
Hát ugye, hogy kezdődött ez az egész? A teljesen inkonzisztens Pelicans ellen jöttek vissza minusz 20-ról, ugye Morant meccsnyerőjével, és utána pedig a Pacers-t és a Hawks-t verték ugye meg. Mind a két csapat híres arról, hogy mennyire szarul védekeznek, tehát ez egy ilyen bemelegítő fázisnak tökéletes volt Morantnek. A negyedik meccset nem is tudom, ki ellen nyerték meg, de ha ezt nézzük, akkor nem volt egy
az szerencsétlen... Az is a Pelicans volt.
Na, az második is a Pelicans.
A Pelicans
tehát,
ellen.
Hogy ez nem volt egy szerencsétlen sorsolás ez. Tehát én nem várom el azt, hogy ilyen óriási győzelmi sorozataik lesznek, de szerintem ez az 5-3, ez nem teljesen elrugaszkodott.
Főleg, hogy most már nem csak Morant tért vissza, hanem konkrétan szinte minden sérültjük, értelemszerűen az egész szezont kihagyó Steven Adams-en kívül. Ugye Bane is játszik, Smart is játszik már, Kennard is játszik, és Derrick Rose is visszatért, és aki meg eddig volt, az most is van. Ugye Jaren Jackson Jr. és Biombo. Úgyhogy mondhatjuk azt valamennyire, hogy teljes kerettel állnak fel, és egy-két kisebb csere még esetleg várható tőlük, ha most úgy állnak, hogy még harcban vannak a play-inért. Bőven lehet, hogy hoznak még valami értelmezhető shootert, vagy értelmezhető magas embert, úgyhogy nem a teljes draft capitalért, nem hiszem, hogy egy nagy ilyen blockbuster cserébe beszállnak, de viszont egy-két láncszemet még bőven behozhatnak a keretbe az ilyen tankcsapatokból, vagy a tankcsapatnak kinéző csapatoknak a rotációiból.
Ja, hát valószínűleg most kéne kiszórni a Leréviákat és Rodikat és Zaire Williams-eket és tankcsapatoknak a padembereit ugyanilyen stabilizátor szerepbe visszahozni, mint ami Melton volt, vagy Slow-mo.
Egy Bojan Bogdanovic szintű játékosokat például.
Na, de szerintem még az se kell, tehát hogy ilyen Alec Burks szintű játékosokat.
Alec Burks, de Olinik is akár magas posztra.
Igen, igen,
shooter.
Igen.
Én azt kérdőjelezem meg, hogy tehát amit mondtok, az tök rendben van, és játékerőre a Memphis az biztos, hogy így kiegészülve is teljesen minimum egy play-in csapat, de valószínű, hogy annál még valóban följebb is tennék őket. De ekkora lemaradásban tekintve, hogy azért nem ennyire előre várt csapatok is mennyire szépen felül helyezkednek el a tabellán, ha elkezdjük azt nézni, hogy kiket kellene lemeccselni a következő 50 meccs alatt, azért az már nem olyan bizalomgerjesztő. Tehát a Golden State szintén play-in alatt van, és ha a két leggyengébbnek tűnő csapatot nézzük, akik jelenleg play-in vagy rájátszás helyen vannak, akkor az talán a Houston Rockets és a Pelicans, vagy a Lakers. Hát én nem merek erre megesküdni. Na most hozzájuk képest 7-8-9 meccset tud hozni a Memphis. És kettő ellen kellene hozni, és még ott a Golden State is. Ha ilyen aspektusból nézed, akkor ez már egy eléggé hambába halt gondolatnak tűnik, legalábbis nekem.
Hát igen, itt már nem a saját kezükben van a sorsuk, az biztos. Most a Lakers áll éppen a 10. helyen 50%-os mérleggel, 17 győzelemmel, tehát 7 győzelem a lemaradásuk után a Houston ellen, 6 győzelem, de ők kevesebb meccset játszottak. Phoenix 8, Dallas, Pelicans, Kings, 9 győzelem. Hát igen, itt ehhez kell valakinek az összeesése. Gyakorlatilag függetlenül attól, hogy milyen pészen lesz a Memphis, mert az nem reális, hogy önerőből ezt meg tudják oldani. De hogy is mondjam, nekik most tankolni nem sok értelme van, és bajnokok sem lesznek ebben a szezonban, ez is egészen biztos, viszont hogyha ők a következő években akarnak bármit csinálni, akkor ezt meg kell próbálni. Mert ez viszont pont egy olyan menetelés lehet, mint emlékeztek a Dion Waiters féle Heat, amikor kiosztotta Riley a nagy szerződéseket, és bemondta, hogy hát ne baszakodja a győzelem isteneivel, és akkor James Jones kapott nagy szerződést, Dion Waiters, Olinik is akkor kapta a nagy szerződését, tehát valami ilyesmi vibe-ot lehet még ebből a szezonból kihozni, hogy ez a most nem jött össze, viszont feltöltjük magunkat önbizalommal, meg tesztoszteronnal, hogy a következő szezonban visszajövünk és szétcsapunk mindenkit. Én ennyit látok még reális célnak idén nekik.
Valid, tehát nekik nem kell tankolni, Isten ments, hogy tankoljanak, meg nem is arra való ez a keret. És azért katasztrófa potenciál van nyugaton bőven, tehát hogy elég, ha csak a Dallasra vagy a Lakersre gondolnunk, amit nagyon egy-egy emberen múlik, vagy egy-egy ember kiesése nagyon meg tudna határozni, és onnantól teljes betli az egész. Szóval igen, de én arra nem fogadnék, hogy nekik lesznek reményeik arra, hogy play-int játszanak.
A következő csapat, akikről szeretnénk egy kicsit beszélni, mivel viszonylag radar alatt vannak, az a Houston Rockets, és én megmondom őszintén, hogy engem, főleg ahogy kezdték a szezont, kicsit meglepett, hogy Udoka mennyire hamar csapatot tudott formálni ebből a houstoni kuplerájból, mert én tényleg előtte is nézegettem őket. Jó, igaz, a keret is valamennyit változott, de azért ez egy legit kosárcsapat, sima minimum play-in reményekkel, és bizony sikerült fejleszteni itt a játékosokon is. Elsősorban Sengőre gondolok, hogy Vájt, te mit gondolsz, mi lehet ennek a csapatnak a kifutása, vagy a játékosoknak?
Mielőtt erre rátérnénk, lenne feléd egy szakmai kérdésem, Blond. A jogban legjártasabb ismerősöm te vagy, hogy amennyiben a Houston centerét ellen jogi eljárást indítanak, akkor mondhatjuk rá, hogy ő Alperes Sengőn?
Bárkire rámondhatod, de rá főleg, igen, így van, köszönöm. Jó, akkor White innentől örökös mutot kap.
Mi volt az eredeti kérdés?
Ez volt az első olyan pillanat az adás történetében, amikor azt éreztem, és hogy sajnálom, hogy amikor mutolom magamat, nem azt jelenti, hogy titeket is mutollak.
Tényleg mi volt a kérdés, mert nem emlékszem. Hogy a Houston Rockets-hez mit
szólok? Valaki emlékszik a kérdésemre? Blue, te biztos.
Tönkretette az idegrendszeremet. Vágy megint, úgyhogy fogalmat. Ne haragudj, Blondi. Pedig arra emlékszem, hogy nagyon precízen, nagyon szépen vezetted föl, nagyon jó volt a kérdés, frappás volt, imádtuk, de hát White elbaszta.
És egy ilyen villanásnyi White Light, és akkor így mint a Men in Blackben így törölve.
Én beszélgetek akkor a Houston Rocketsről, mert őket is láttam. Nyilván ez most erős túlzás lesz, amit mondok, de Sengün, amikor ugye ilyen mini Jokichhoz kezdték el hasonlítani, hát most kezd ennek jeleit mutatni, hogy ez nem egy ilyen elborult hasonlat volt, és sokkal atletikusabb Sengün, mint amilyennek tűnik. És ezek a ilyen Dirk-féle egylábas tempói, ezekért én teljesen oda vagyok, és látszik, hogy köré szervezik az egész Houston-t. Szerintem ez egy tök jó kísérlet.
Én nem annyira láttam Houston meccset idén, ami azt jelenti, hogy egyáltalán nem láttam. Úgyhogy nekem inkább kérdésem van, hogy az, hogy Sengünben támadásban benne van ez a játékos, akit a statjai mutatnak, ez engem annyira nagyon nem lep meg. Viszont hogy azt magyarázd el nekem, Blond, kérlek, hogy lett Alperen Sengün ilyen semleges, közeli, de ugye center poszton az negatív védőből ilyen statisztikailag értelmezhető, pozitív, védekező impact játékos. Tehát engem ez érdekelne igazán a Houstonnál, hogy ezt elhihetem-e.
Hát szerintem az sokat segít azért, hogyha a periméteren mondjuk nem Kevin Porter juniorok rohangálnak, hanem mondjuk Dillon Brooks, szerintem Jabari Smith is sokat fejlődött, és az is azért számít, hogy Udoka az edző, és nem Steven Silas. Tehát én a kettőnek a keverékét tudnám adni erre válaszként, hogy szerintem ők kimondottan arra feküdtek rá, hogy legyen egy stabil védekezésünk, kidolgozták rá a sémákat, azért Sengün szerintem nagyjából hasonlóan, mint a kicsit lassabb centerek, azért ilyen drop védekezést csinálnak, és nagyjából megtanították rá, hogy mi lesz, hogyha erre mozdul ki, mennyire menjen ki. Tehát nincs úgy szabadon, nincs úgy bedobva a gyeplő, mint Steven Silas alatt. Meg azért Tari Eason is, meg ilyen teljesen elborult arcok, hogyha ott törik már a periméter játékosokat, vagy Jason Tate, akkor neki is több esélye van. Én nagyjából ezt látom.
Akkor ez a sima magas ember harmadéves korára körülbelül átlátja a védekezési sémákat, vagy legalábbis azt, amiben ő jól tud működni, és akkor ebben megtalálta a helyét egy jó edző és jó perimétervédők mellett. Tehát akkor ezt körülbelül el is hihetjük neki így a következő évekre.
Szerintem igen.
Mert akkor viszont az egy nagyon izgalmas csapat lesz.
Én is láttam Houston meccset idén, 2-3-at, 2.5 tulajdonképpen, mert néha annyira botrány egy meccs, hogy fél időben elmegyek. És ezt most ne bontsuk ki tovább, hogy mint merre történik, mert érzem a vibe-ot a levegőben. Szóval a Houston Rocketsnél én azt vettem észre a változást Udoka rendszerében, hogy sokkal inkább használják Jokic-szerűen Sengünt, ilyen támadó hubként, mint a korábbi években Silasnél, ahol tulajdonképpen egy egyezésre volt kárhoztatva, mint egy ilyen korai indiánás Domantas Sabonis, hogy láttuk, hogy jó támadó, megcsinálta a saját helyzeteit, olyan post-move-jai vannak, ami nagyon kevés játékosnak ebben az érában, vagy az utóbbi 10 évben egyáltalán, ilyen Al Jefferson, aki eszembe jut még, ilyen hasonlóan nem túl atletikus, de látványos és számomra gyönyörű cselsorozatok, és ehhez képest beintegrálták egy olyan rendszerbe, mint ahogy Sabonis átkerült Sacramentóba, és köré szervezték a támadást, mert rájöttek, hogy másképp nem feltétlenül lesz jó ez a buli. Szóval ugyanezt látom, mint fejlődésként, a rendszerben való fejlődéseként, hogy most már mennyi asszisztot is átlagol valami ilyen 6 környékén, de ezt most mindjárt csekkoljuk. Ezt azonnal megnézzük, mert nekem nagyon-nagyon-nagyon meglepetés volt, hogy jó, hát aranyos, meg biztos kioszt egy 3-4 gólpaszt, aztán...
5,3. 5,3 assziszt, 2,5 labda eladás mellett. Tehát az egy elég jó assziszt a turnover arány is.
És 31 meccsen 21,3 pont, 9,1 lepattanó, 5,3 assziszt. Ezek all-star számok, hogyha épp nem a 12. helyen állna a csapat, hanem a 6. helyen körülbelül.
És egy steal fölött, és hát a blokk kevés, csak az 0,8.
De hát ő nem egy rim protector.
Persze, persze.
De nagyon-nagyon szép a fejlődés íve, és ahogy Blond is mondta, ez a csapattársak is kellettek hozzá, a veterán jelenlét kellett hozzá, de szerintem legalább annyira fontos, hanem fontosabb az, hogy a szerepét úgy néz ki, hogy megtalálják az NBA-ben úgy, hogy a védekezésbeli hát hátrányosságok, az hátrányos, hogy centerként nem elit rim protector, de úgy néz ki, hogy ellensúlyozni tudja ezt ezzel. Úgyhogy szerintem itt az a kérdés a Houston Rocketsnél, hogy Jalen Green az-e, lehet-e a környékében annak, amiért draftolták második pickként, vagy inkább engedjék el azt a projektet, és kapjanak érte valami értéket, aki tényleg az lehet.
Narrator voice? Nem. Nem lehet az.
Köszi.
Baj, hogyha csak egy 6. ember lesz Greenből. Tehát Oké, okay, második pick volt, persze, de ha csak egy jó hatodik ember kijön belőle, ez a csapat nem biztos, hogy olyan...
Csak nem jön ki, tehát hogy mindenki más fejlődik ebbe a rendszerbe.
Hát mert nem a
baj. Ő meg visszafelé. Jogos. Abszolút jogos. Csak hát újoncként 14 rádobással volt mondjuk felfelé kerekítve 43%-os mezőnye. Tavaly több rádobással mondjuk felfelé kerekítve 42, idén pedig 41. És ez minimális egyre eltérés. Rosszabb. Minimális eltérés, de lefelé mutató tendencia és közel azonos vagy emelkedő rádobás számmal, de inkább ez a közel azonossal. Szóval a harmadik évére sem fejlődött az emberünk úgy, hogy sokkal jobb playmaker van, nem sokkal jobb, van mellette playmaker, van mellette védekezés. Tehát,
na várj, de Jalen Green szerintem az a típusú játékos, akit zavar, hogyha van mellette egy playmaker, mert akkor nem az van, hogy ne szedd a labdát, csinálj, amit akarsz.
A nyers statjaiban ez, igen. De most akkor, igen, 17,5 pontot átlagol, tavaly 22-t, mert 3-mal kevesebbet dob rá. Ezt értem, hogy van 3,5.
Meg a büntetővonalra is lényegesen kevesebb szerült el.
Persze, de ilyenkor szokott az lenni, hogy mivel van mellettem egy playmaker, kevesebb rádobásból ugyanannyi pontot tud szerezni, mert sokkal jobb minőségű dobásokat dobhat rá. De nála ez nem történik meg. És az sem történik meg, hogy jobb a csapatvédekezés, és ő egy freak atléta, egy irtózatos ugrógép, és nincs az, hogy plusz 2 zicser dob indításból vagy zsákolást. Jobb védekezés mellett kellene, hogy több indításos kosarat dobjon, de ez sem történik meg. Szóval valahol ezt, vagy egy Jordan Clarkson szereplő lesz kárhoztatva és visszavesz, de szerintem neki a saját elképzelése az, hogy ő egy NBA szupersztár. És ő már, amikor 1/2-vel ledraftolták, akkor is azt nyilatkozta, hogy megmutatja, hogy ő neki 1/1-nek kellett volna lennie. Mert ehhez képest fasorba sincs, közelében nincs annak a játékosnak egyelőre. És szerintem ő hamarabb fog az egójával cserét kérni, vagy olyan szituációba sodorni a csapatot, hogy el kelljen cserélni, mint hogy ő azt mondja, hogy jó van, gyerekek, nem vagyok elég jó, viszont 10 évig elite roleplayer leszek, és menjünk főcsoportdöntőzünk nyugaton.
Kimondhatjuk, hogy Andrew Wiggins jobb játékos volt karrierje ezen pontján, mint Jalen Green?
Hát azért azt...
Ilyen messzire talán...
miben jobb Jalen Green? Ha csak a számait nézed, akkor rá tudod mondani, hogy igazából a számai azok majdnem lekopizzák Porter Juniornak a számait.
Na várj, nem Porter Junior, Wigginsről volt szó.
De hogy most direkt beemeltem Porter Juniort is, akit mindig ekézünk,
hagyjuk,
hogy...
Hagyjuk Porter Juniort.
Oké, Wiggins.
Wiggins harmadik évében 23,6 pontot átlagolt, 45%-os mezőnnyel, és minimum nullás védő volt.
Na, hát akkor Wiggins ezerszer jobb játékos, mint Jalen Green.
Fontos igen. Egyáltalán ennek a Rakicsnak Jalen Green? Most bedobom én ezt a kérdést.
Hú, mert de pedig jó, azért, ezt én akartam.
Már pedig okay. Azért, mert itt van egy Jabari Smith. Itt van ugye Cam Whitmore és Amen Thompson. Ha ebből a háromból mondjuk egyből kijön az állat, egy az csak simán fejlődget, egyet meg el lehet engedni, akkor ennek a csapatnak semmi szüksége nem lesz Jalen Greenre, mert nélküle is, bocsánat a szóhasználatért, de mindenkit meg fognak baszni. Mert ezek olyan atléták, ezek a srácok.
Kellene egy jó volume scorer, egy ilyen tehetségű volume scorer.
Lehet akár.
Akár,
talán. Nem, de...
Én elmegyek veled, abszolút értelek, tehát, hogy teljesen mindegy, hogy erre a szerepre az ember Cam Whitmore-nak hívják, Amen Thompson-nak hívják, vagy Jalen Green-nek hívják. Egyikőjükből kell annak kijönnie, hogy egy 20-25 pontos játékos legyen a keretben, de lehet, hogy még arra sincs szükség, mert hogyha Jabari Smith is most 13,5 pontot átlagol, nyilván ő a triplákat fogja haigálni karrierje végéig, de hogyha ebből 18-20 pontot ő is összehoz, akkor egy ilyen csapatszintű buy committee összerakják a szükséges pontokat, és akkor nem kell egy embernek lennie. Hát Green valóban azon a ponton van, hogy neki most kell bizonyítania. Egyébként azt viszont nem vegyük el tőle, hogy nyilván itt is a csapathatás ott van, de az Udoka rendszerben ő se tűnik annyira borzasztó védőnek, mint az elmúlt években. Tehát még ebben is van egy kis fejlődési lehetőség nála.
Igen, és azzal szerintem egyetértetek, hogyha Green itt nem tudja megmutatni, hogy ő egy valamennyire impact játékos, akkor neki nehéz lesz, mert azért ez a keret eléggé most már úgy lett összerakva, hogy elfedje az ő hiányosságait, mert rettenetesen sok jó perimétervédőjük van.
Szerintem Jalen Green egy tökéletes Washington Wizards játékos. És
mindig
annyira...
mondtam volna.
Ott örülnék, ha lenne egy Jalen Green-szerű agyatlan shooter, akit nem 50 millióért Zach LaVine-nek hívnak. Igazából annyira adná magát egy Tyus Jones-ért egy csere, és akkor még egy agyatlan shooter Washingtonba, egy stabilizátor irányító Houstonba, meg Vémi Pick, de nem menjünk a fake trade-ekbe.
Steady Freddy-nél kell stabilizátorabb irányító.
Hát a padra, miért ne? Meg Steady Freddy az két év múlva halott, kb. Annyi éves, és átveheti valaki. Ez a Tyus Jones-ért óriási piac lesz a deadline-kor, ebbe biztos vagyok. De idén nem fogják elcsinálni Jalen Green-t. Rookie szerződés harmadik évébe egy ekkora potenciált, egy ilyen franchise-teges 1/2-t nem
fogja. De igazi értéket talán még most tudna. Mert hogyha, tehát ha azt feltételezzük, hogy nem fejlődik, akkor kell elcserélni. Vagy ha nem lépi át a saját árnyékát, akkor ha így gondolja a Rakic, akkor szeretné elcserélni. Ha viszont ezt feltételezik, akkor minél előbb kellene, amíg még más esetleg beleszerethet, vagy azt mondhatja, hogy a rookie szerződéséből még van másfél év, ami alatt én majd kezdek vele valamit, hogy azzá váljon, amit én belelátok, tehát akkor ezzel nem várhatsz sokáig. Szerintem sem fogják elcserélni, illetve...
Srácok, egyébként kik gyűjtik a bukott 1/2-eseket?
Ó, gyerekek, tárkarokkal várjuk, mert Bojan Bogdanovics mehet, meg még valaki, meg egy pick, azt haladjunk.
De egyébként még... Ha már a Detroit előkerült, kössünk még vissza a Torontóra is. Tehát, hogy ugye, mint ahogy Anunnabinál azt mondta, hogy most mit kezd három late first pickkel a Torontó, nekik éppen egy ilyen Emmanuel Quickly-szerű játékos kell, meg egy Celery Fuller, RJ Barrett, akiből talán lesz valami. Na majd egy ilyen cserébe lesz érdemes bedobni Jalen Green-t, hogyha nem fejlődik, mert most a Rakic is mit kezd még két pickkel, vagy még három pickkel. Tehát oké, hogy most egy peak értékre tudod rakni a játékos, de nem asset hoarding kell most a Rakicnek. Az kell, hogy majd be lehessen dobni egy sztár cserében, mint igen, fiatal, korábbi 1/2, úgyhogy addig meg vagy fejlődget, ha nem, akkor nem vár rá. Tehát ez a csapat ez előrébb tart már annál, hogy várjon Jalen Greenre, amikor elérhető lesz a következő OG Anunoby, hát pont nem Joel Embiid, mert
Donovan Mitchell.
Sengőn ott van, de például egy Donovan Mitchellért simán be lehet dobni, ilyesmi kaliberű játékosért. Nem feltétlenül sztárért, lehet, hogy egy Anunoby-szerű elite roleplayerért, de majd amikor egy ilyen csere adja magát, akkor jól fog ő jönni.
Mondjuk szerintem a közepesen jó játékos roleplayer, extra roleplayer pont nincs szükség ebbe a csapatba, mert pont az látszik, hogy ezek vannak meg, és az egyel feljebb lévő kategória nincs. A Houstonnál...
Anunoby az egyel feljebb lévő kategória, tehát az elit roleplayer.
Szerintem Anunoby egy kategóriát nem emelne ezen a csapaton. És addig meg nincs értelme föladni Green-t, például, hogyha még esetleg elérhető lenne hipotetikusan Anunoby. A Houston azért van kurva jó helyzetben, mert újjáépültek nagyjából 3 év alatt, és közben tele vannak pikkekkel. Így, ha a saját draftoltjaikból csak 6. emberek, 5., 6., 7. emberek lesznek, tehát tételezzük fel, hogy a Smith Jr., Jalen Green és Thompson trió mind csak 5., 6., 7. ember lesz, akkor egy lehetséges contender csapatban, akkor sincsenek elveszve, mert azért még eszetjeik bőven vannak, és ráérnek. És emellé nem olyan borzasztóan rosszak, mint ahogy kinéz mondjuk a Washington, a Detroit, stb. Ennek következik, ők bőven ráérnek. Tehát, hogy amit ők már most elértek ebben a szezonban, hogy egy kellemetlen ellenfél bármikor bárkit meg tudnak verni, és mindig úgy mehetnek ki a pályára, hogy nekik van szanszuk megnehezíteni a másik csapatnak az életét, ez szerintem már az idei évre kitűzött céljaikat maximálisan teljesíti, és azzal én nem hittem benne, én Udokát nem tartottam annyira nagyra a bostoni időszak után. Itt, amit eddig művelt, hogy ebből a csürhe bandából, mert azt lehet mondani, ahogy tavaly kinézett a Houston, egy rendszert és egy küzdős hajtós brigádot csinált, ez számomra nagyon sok kreditet megad neki, és hogy tényleg, szerintem a Houston egy nagyon jó úton van, és az, hogy egyre nézhetetlenek az esetek többségében, az egy másik kérdés, de hogy tök jó, ami történik most Houstonban, legalábbis szerintem. És szegünk még ide se veszem, hogy ő vele meg gyémántot találtak. Tehát, hogy ő rajta kívül is.
Ezt sose fogom elfelejteni ennek a Steven Silas féle Rakicnak, hogy ilyen teljesen random Denver elleni meccset néztem, ahol Campazzoék ellen égtek valami 40-nel, és így nézem a második fél időt, hogy hol van Kevin Porter Jr., és utána derült ki egy-két nap múlva, hogy ő így megsértődött, és azért fél időben így felöltözött, és hazament, vagy elment, vagy nem is tudom, hova lett. Tehát igen, ez a csűrhe, ez nagyon találó volt, Brown.
Szengőre, mert hogy igazából ő miatta hoztad a témát, visszakötnék Jokicra, hogy az viszont elképesztő, az előbb gondoltam bele, hogy Jokic 28 éves. Kétszeres MVP, bajnok, stb. Elérte azt 28 éves korára, hogy ugye a nagy legendákról azt szoktuk mondani, hogy akik megreformálják a ligát, vagy olyan lenyomatot hagynak, ami miatt változik a játék, onnan tudjuk beazonosítani az igazán nagy játékosokat. Jokic 28 éves korára elérte azt, hogy a Sabonis az ő általa használt stílusban játszik, és úgy kezdték el alkalmazni. Mindemellett a harmadéves szengőn pedig már azt nyilatkozza, hogy ő Jokic videókat néz, és hogy már mielőtt az NBA-be bekerült, ő Jokic játékát elemezte, és ezt próbálja nap mint nap pályára vinni, és az edzéseken gyakorolni, és ezt úgy csinálja, hogy az előttem a példaképe 28 éves. Ez nagyon-nagyon durva, és ez előbb realizálódott bennem, ezért gondoltam elmondani, hogy talán ilyet a liga történetében, vagy amióta én az NBA-t követem, ilyet nem nagyon láttam. Tehát, hogy ehhez még Steph Curry-nek is több idő kellett, míg mindenki elkezdte így haigálni a triplákat, ahogy ő, stb. Nem húzom tovább.
Hát az ilyenek miatt jó eséllyel már most all-time top 20-ban kell lenni a Jokicnak.
Persze.
A top 20 nem kérdés.
Igen, de majd ez nyári témánk ennek a szezonnak a végén, egy all-time top 20-as lista.
De ugye szerintetek is félelmetes, hogy itt
nagyon,
tartunk.
Nagyon.
Kb. Abszolút. Az a hatás, mint amikor a redraft adásokat csináltuk, és ott mindenki Novickit akart ott fogni 20 évvel.
Igen, azért negyedik, harmadik, negyedik, ötödik éves Novicki idejében minden ötödik, hatodik pick Novicki klón volt, vagy legalábbis annak akarták.
A csapat annak akarta, csak a játékos még nem volt az. Itt pedig már látjuk azt, hogy próbálkozik, és megnyitotta az utat az ilyen magas emberek felé, mert valószínűleg az elmúlt 30 évben is lettek volna olyan játékosok, magas emberek, akik tudtak volna hasonló stílusban játszani, ha nem is annyira hatékonyan és jól, mint Jokic, de hogy egyszerűen senkiben fel nem merült, hogy ezt így kellene csinálni és megtudni, és nem ebben nevelkedtek bele. És jön egy török srác, látszik, hogy megvan hozzá a képessége, a csapat pedig azt mondja, hogy tessék, próbáld meg, csináld, és csinálja. Ez nagyon.
Kimondhatjuk Jokicról, hogy ha ő nincs, akkor lehet, hogy sokkal több klasszikus méretű center helyett Draymond Green típusú centerek lennének még inkább.
Hogy még mindig tartana az a trend.
Aha. Mert akkor
igazából... az a trend. Tehát, hogy a párhuzamosan fut.
Persze, hogy tart, csak akkor a Sabonisnak ezt a szerepkörét, ezt nem találták volna meg, vagy nem biztos, vagy így nem, meg Sengün esetében sem ezt tartana. Tehát, hogy itt három csapatnak a fő
biztos, hogy Sabonis
a liga 10%-a.
Az életben nem kapta volna meg azt a szerepet, hogy tessék, fiam, nem tudsz gyűrűt védeni, de igazából játsszál centert, itt a labda, aztán tényleg ez jó volt ez, amit mondta, hogy hubként osztogasd a labdákat. Ezt nem adták volna oda neki, de valószínűleg Sengünnek sem.
Én ezt el tudom képzelni, hogy ez egy pados scorer centerré váltak volna ezek a játékosok, és nem tudjuk még, hogy esetleg a következő 2-3 draft classnak a centereit hogy fogják használni, és esetleg ebbe az irányba mennek-e vagy sem.
Igen.
Nem, kizárt. És nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy akár ilyen olyan szintű 5-out line-upok lehetnek, hogy 5 guard, vagy mondjuk a center, a forward, az ilyen 2m3-as. Ahhoz képest szépen visszavánszorognak a centerek, és jó, van egy domináns fizikai talent Embiid, meg egy-két rim protektorunk, de nagyjából ennyi.
És Embiidnek is neki kellett állni passzolni, így, hogy nincsen a labdagyilkos Harden, és ő sem csinálja annyira teljesen szarul. Tehát nem csinálja jól, közel nincs Sengün vagy Jokic szinten, de hogy még ő, aki az első évben arról volt híres, hogy amint passzolni akart, abból eladott labda volt az esetek döntő többségében, ő is nagyon szépen elkezdte ezt megtanulni, és nem lennék meglepve, ha ő is Jokic meccseket nézegetné, és azt próbálná mintaként venni. Tényleg.
Igen.
Én ritkán dicsérem Jokicot, de hogy talán ez a legnagyobb dolog, amit szerintem eddig elért a karrierje alatt, hogy bár most már...
Meg hogy jól mozgatja a kezeit meg a számát.
Igen, ez nagyon fontos.
Lehet egy kérdésem Brown hozzád így lezárni az adást?
Ha nem szóvic, akkor bármikor.
Nem szóvic.
Köszönöm.
Te így Sixers drukkerként mennyire sajnálod, hogy James Harden nem Philadelphia-ban formálja a hóangyalokat?
Jaj. Miután ellépte kétszer, és bedobta? És
igen, aki esetleg nem tudná az egyik győztes meccs után falltal bedobott egy győztes meccs
nem,
közben.
Nem. Kétszer ellépte, jó. Felugrott triplát dobni. A levegőbe belerugott a védőbe. Hanyatt esett, ott elkezdett ordítani, majd hóangyalkákat csinálni a parketten, majd felugrott, és a kamerába is beleordított. Egészen addig, amíg nem láttam, hogy kétszer ellépte, és ő rugott bele a védőbe, addig úgy voltam vele, hogy nem baj, akar, küzd, én amúgy szeretem Hardent a maga hülye elbaszott módján, de hogy ez így rendben van, azt utána végignéztem, és így nem hiszem el, ez annyira Harden. De tényleg annyira. Nem fogom azt mondani, hogy örülök annak, annak, hogy nincsen Philadelphiában, de végeredményben jó látni azt, ami a Philadelphia Nick Nurse irányítása alatt és James Harden nélkül. Így vagyok szerintem kurvára polkorrekt.
Na hát akkor egy igazi közhelyes befejezéssel tudjuk zárni az adásunkat, ahogy szoktuk.
Mondjuk, hogy én is bedobjak még egy szó viccet, így egy pillanatra így elgondolkodtam, hogy itt most a magyar vagy az angol hó kifejezést kell James Harden kapcsán elővenni.
Baszd meg! Na, az ilyen szóviccek jöhetnek máskor is, úgyhogy tessék vágy tanulni Blue-tól kicsit.
Igyekszem, mindent bedobok, és hát, ha valamelyik megüti ezt a szintet.
Azt a kurva. Amúgy azért voltam csak Paul Correct Harden-nel kapcsolatban, mert fél óra alatt tudnám kifejteni, aminek meg kurvára sem értem, mert túl sok Sixers-ezés volt az én számból az elmúlt időben.
Hát akkor szerintem call it a day, ahogy dél-szudániak mondják.
Én Üzbegisztát akartam mondani, de a dél-szudán is jó lesz.
Úgyhogy hát akkor sikerült végül is dupla annyi idő alatt végigmenni a témáinkon, de szerintem így mindenki jobban járt.
Végre egy kis aktualitás a sok mindenféle geek és történelmi adás után visszatekerettünk az idei szezonra, és szerintem egy dolog maradt még hátra. Az egyik kedves hallgatónk, aki kamionsofőr, jelezte, hogy nagyon szívesen tehetek fel neki kérdéseket, és ezt én privátban szerettem volna megtenni, de mivel a másik hallgatóink jelezték, hogy ők is kíváncsiak a kérdésekre, így most nagyon gyorsan felsorolom, aztán vagy válaszol kommentbe az úriember, vagy sem, vagy privátban. Szóval én azért dobtam be ezt a témát, mert mindig elképzeltem, hogyha kamionsofőr lennék, akkor mit csinálnék, mondjuk ezt kettike választani feltételezem a hazai és a nemzetközit, de hogy akkor egész úton lehet napi, azt hiszem 9 órát lehet vezetni, ha jól tudom, és akkor végig lehet podcasteket hallgatni, hogy van-e az a podcast mennyiség, amivel nem tud a végére érni egy kamionsofőr, illetve, hogy ők is utálják-e a török kamionsofőröket, akik 88-an menő kamiont 91-jel előznek, és ezzel 10 percet
fenntartva. Román szerettél volna mondani, török.
A román meg a török az ugyanaz a nép.
Nem.
Szerintem
nem.
Ez egy nemzetközi trend, úgyhogy ne pincészünk ki egy-egy nemzetet.
Ugye, legyünk korrektek, ne álljunk bele különböző nemzetiségekbe, vallásokba, bőrszínekbe, stb., de magyarok vagyunk, tehát nekünk románozni szabad. És amúgy is ez román trend. Tehát M1-es, M3-as, M7-es, mindegyiken román kamion, ezt szeretném tisztázni hallgatóinkkal, mindenkivel, aki már járt autópályán, azt tudja, hogy így van, úgyhogy kérlek, úgy tett fel a kérdést.
Hát igen, ne járjatok autópályán, mert az veszélyes.
Így van, inkább földutakon járjatok.
Oké. Okay. Szóval román kamionos. Igen.
Tehát igen, akkor akármelyik kamionos, aki így előz, azt így ők is anyázzák-e úgy, mint mi átlag halandó emberek. By the way, egyébként óriási respekt ez a munkával, mert biztos nem csinálnám, hogy ennyi időn keresztül ennyi árut mozgatni, és csak menni. De hogyha nemzetközi kamionozik a kedves hallgató, akkor arra lennék kíváncsi, hogy mivel üti el a szabad idejét az ilyen 1-2 hetes turnékon, hogy visz PlayStation-t, vagy sorozatokat néz, vagy elmegy ott futni, vagy kondizni, vagy mit csinál, vagy külföldön mennyire jellemzőek az ilyen kamionos parkolókban a pillangók, akiket el lehet kapni egy rövid körre, és egyéb hasonló bármilyen sztorira nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy örülök,
hogy én is feltennék akkor a kedves hallgatónak egy kérdést, nekünk a családban több ex vagy jelenleg is kamionsofőr van, de tőlük még nem mertem megkérdezni.
Hittem, hogy pillangó!
Is! De ahhoz még nem indult belégi a karrieret, hogy ki tud őket fizetni. Szóval,
csak online,
az lenne a kérdésem, hogy ha egy hivatásos kamionsofőr, hogyha beöltözős buliba megy, aminek a témája kamionosok és kurvák, akkor ők kénytelen kurvának költözni, mert azt számít csak beöltözésnek? Vagy ez ilyenkor hogy van?
Ez tök valid.
Mert gyöklöző zsírpacsival zárjuk le a témát a picsit.
Rendben, szerintem ez gyönyörű lezárás volt. Köszi, hogy hallgattok minket, ne felejtsetek el feliratkozni, meg fizetni, meg mit tudom én, és találkozunk a következő adásba is. Köszi Blue, hogy összehoztuk. Brown, blond, szevasztok.
Köszi, Pacsi, sziasztok.
Ez volt mára a Van & Dodo Podcast. Tartsatok velünk legközelebb is.